Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Én is nagyon örülök, hogy eljött már ez az adás, amit szerintem már régóta vártunk mind a ketten, vagy remélem, hogy mind a hárman, mert hogy ugye minden év márciusában ránézünk arra, hogy ki miért nem lesz bajnok, vagyis megpróbáljuk meghatározni a contendereinket, a Dark Horse contendereinket, és a kettő közé tavaly bejött egy kategória, a Light Horse Contender, amit idén használni is fogunk, és e kategória megalkotója, és ennek az adásnak a most már több évre visszamenőleg rendszeres vendége, Tőrös Balázs Baska, aki most is itt van velünk. Szia!
Hello, sziasztok! Megint egy évvel öregebb lettem.
Yeah!
Szia Baska, én is üdvözlöm.
Talán tavaly is ezzel kezdtem, de idén is ezzel fogom, mert hogy mégiscsak legyen meg ez nagyjából, hogy természetesen mind a hárman tisztában vagyunk azzal, hogy milyen nehéz az NBA-ben bajnokságot nyerni, és hogy még az egyértelműen esélyesnek látott, vagy mostani tudásunk szerint esélyesnek látott contenderöknek is van szüksége szerencsére, de mégis azért a contendernél úgy érezzük, hogy nem lepődünk meg, ha esetleg végső győztesként jönnek ki. Miközben ugye a Light Horse Contender, ami a kettő között állapot. Na ott én azt úgy fogalmaztam meg magamba, és nyugodtan Baska esetleg mondd el, hogy te hogy fogalmaztad meg, de én azt mondanám, hogy a Light Horse Contendernek azt hívnám, akiben tudom, hogy benne van az a tudás, az a szint, amivel akár bajnokok is lehetnek, de annyi a kérdőjel körülötte, hogy ezt a szintet el tudják-e érni, hogy azért nem merném, messze nem merném Contendernek nevezni őket, és ehhez képest pedig a Dark Horse Contender, akiben talán sejtjük, hogy benne van ez a szint, még azért nem mernénk rámondani, és meglephetnek minket. Ugye az angol Dark Horse szónak ez szinte a szó szerinti jelentése, hogy azért meglepetésből, de bejöhetnek. Nagyjából én így osztottam föl, ehhez nem tudom, Baska, van-e bármi hozzáfűzni valód?
Tehát a Dark Horse az a nagyon nagy meglepetés, a Light Horse az a kisebb, de sok dolognak kell klappolnia, jól mondom.
Hogy igen, gondolod. Igen, tehát a Dark Horse-nál már az összes csillagnak együtt kell állnia, és még meg is kell, hogy lepjenek minket.
Igen. Nálam a Contendernél igazából az a kritérium van, hogy nem lepődnék meg, hogyha bajnok lenne. A Light Horse-nál egy picit meglepődnék, a Dark Horse-nál nagyon meglepődnék. Tehát, hogyha nagyon ilyen konyhanyelvre akarom lefordítani, akkor kb. Ez a mondanom van. Ez nem azt jelenti, hogy a contendereknél nincsenek kérdőjelek. Ezek a kérdőjelek ezek a Light Horse-nál sokkal nagyobbak, a Dark Horse pedig már szerintem önmagában képtelen bajnoki címet nyerni. A Dark Horse-nak szüksége van ahhoz, hogy mások kidőjenek, hatalmasat betlizzenek. Nem tudom, egy Light Horse szerintem még magától is képes nyerni. A Dark Horse az már nem.
Igen, akkor ezt nagyon hasonlóan fogalmaztuk meg. Zoli, neked itt a kategóriáknál van-e bármi eltérés?
Gyakorlatilag más szavakkal, de leírtettek az én kritériumaimat is. Ami nálam fontos volt, hogy én a contendert úgy definiáltam, hogy gyakorlatilag nem csak, hogy be kell jutnia a konferencia döntőbe, de ott esélyesnek kell lennie. Nálam ezek a contender csapatok, ugye utána jön a Light Horse, azok a csapatok, akiket szintén még oda várok a konferencia döntőbe, de ott már nem ők lennének az esélyesek, nyilván ugye ellenféltől függően, és a Dark Horse-ok pedig valóban azok, ahogy mondtátok, ahol ha nem is csodára, de legalábbis az események együttállására van szükség ahhoz, hogy ő bejussanak. Jó példára például a Portland Trail Blazers, ugye 3-4 éve. Már valószínűleg őket az adás, egy ilyen adás előtt talán még Dark Horse-ként sem emlegettük volna akkor.
Hát, fene se tudja a negyedik helyről, igen, talán még Dark Horse-nak se. Ma azért most is lesz erre példa, hogy valaki magas helyen van. Na de akkor kérdezgetek is tőletek, és most itt az elején igazából olyan csapatokkal kezdek, akik nálam a Dark Horse listára sem fértek fel, úgyhogy elég, ha annyit mondtok, hogy nem, vagy ha igen, akkor viszont indokoljátok meg, és akkor Baska, tőled kérdezném először, hát ki legyen az első? Megkérdezem, hogy a Miami Heat Dark Horse contender-e nálad.
Nem.
Zoli?
Nálam se, bár gondolkodtam rajta, és Butler formája egészen elképesztő az All-Star szünet óta, de nem, lecsúsztak végül erről is, tárról is.
Igen, itt én még nem érzem, hogy akár magyarázkodnunk kéne, viszont lehet, hogy a következő csapatnál már úgy fogjuk érezni, Dark Horse contender-e a New York Knicks. Vaska?
Nem.
Zoli?
Szintén nem, és nem hiszem azt, hogy magyarázkodni kéne. Szerintem minimum egy fő piece-re vannak ők még, és meglepne, hogyha ezt a Knicks fanok másképp gondolnák. Nem nagyon látok olyan szenáriót, ahol ők konferencia döntőbe juthatnak. A max potenciál, ami bennük rejlik, azt mondom, hogy második kör, és mint ilyenek, nem kvalifikáltak a mai adásunkra.
Én látok egy ilyen Magic in the Mecca meccset ebben a playoffban nekik. Tehát egy olyan meccset, vagy az első körben, vagy a másodikban, és az elsőben lehet, hogy tovább is jutnak, a másodikban pedig aztán utána szépen elbuknak, de egy olyan, ami így visszaadja 10-15 évre visszamenőleg a New Yorki szurkolónak a, nem tudom, a becsületét, hogy feltöltötted az élménytárat, ami nem tudom utoljára még Melo környékén telhetett meg. Tehát valamilyen epic pillanatot várok a New York playoffjában, ami lehet, hogy csak egy meccsig tart, de kb. Ennyit.
Dark Horse contender-e a elvileg legjobb játékosát most visszakapó Minnesota Timberwolves.
Nálam ők sem.
Nálam sem, egyértelműen nem.
Igen.
A Twin Tower nem működik, azt hiszem, hogy most már elég komoly minta áll rendelkezésre.
Talán még nem olyan komoly az a minta, de hogy jó, most kezdjen el működni. Hát igen,
nem látom őket, én sem.
Azt én sem látom, igen.
De lesz majd egy másik csapat, akiről beszélünk, akik minimális összeszokottsággal futnak neki a playoffnak, és ennek ellenére szerintem őket mindannyian ennél följebb soroljuk majd, de hogy ez a csapat gyakorlatilag november vége óta nem játszott a legjobb hármasával, Anthony Edwardsnak meglátjuk, mikor lesz olyan a lába, hogy visszatérjen, és amikor majd újra kezdődik gyakorlatilag ez a számláló ennél a csapatnál, ugye november óta nem, akkor kell elővennünk ugyanazokat a kérdéseket, amiket novemberben sem tudtunk megválaszolni. Úgyhogy szerintem ez egy olyan hatalmas hegyni feladat ennek a csapatnak, amit ilyen rövid idő alatt megnyugtatóan nem fognak tudni megválaszolni.
Igen, és ugye náluk is meg teljesen komoly vehető probléma az, hogy esetleg a play-inből is kicsúsznak, vagy ha ez nem is történik meg, akkor a play-inben elvéreznek. Tehát azért a play-inből nehéz Dark Horse contendernek lenni, éppen ezért szeretnék rákérdezni nálatok a Los Angeles Lakersre. És kérlek, Baska, nyilatkozz, mert amikor volt egy közös közvetítésünk ugye az új fantasztikus, tök jó kezdeményezésed mentén, akkor te ott azt nyilatkoztad, hogy igen, ők Dark Horse contenderök.
Hú, hát én tovább tudom nyomni a kretént, nekem a Lakers Light Horse contender.
Wow. Oké, okay. Erre visszatérünk, Zoli, nálad?
Nem Dark Horse. Azért Dark Horse, mert az egy meccsre lebontott vagy levetített max potenciáljuk, mennyire tudnak jól játszani a pályán mindkét oldalán, az egyértelműen Light Horse szintén, azt gondolom. Nincs ott a contenderek szintjén, nálam is két contender lett egyébként, félig spoiler, de nagyon magas szinten van, viszont minden faktort belekalkulálva nem nagyon tudom elképzelni azt, ugye két dolog szól ellenük gyakorlatilag, az összeszokottság hiánya, ugye a keretük jelentős részének nem nagyon van playoff, és ugye ez megspékelve ez, hogy a keretük jelentős részének nem nagyon van playoff tapasztalata, és az egészség a várható esélye annak, hogy ők mennyire tudnak végigmenni az első két körön teljesen egészségesen, és ez nálam lejjebb nyomja őket, de egyébként az egy meccsre levetített max potenciáljuk az igen magas, tehát ők nagyon-nagyon jól tudnak játszani a pályán mindkét oldalán, top 10-es teljesítmények képesek a pályán mindkét oldalán, csak nem látom azt, hogy ezt konzisztensen egyszerűen pályára tudják tenni. De ha véletlenül igen, akkor Light Horse kategória lennének, ezzel abszolút egyetértek.
Okay. Én majd elmondom, hogy nálam Dark Horse sem a Lakers, úgyhogy Baska, alig várom, hogy miért Light Horse nálad.
Hát figyelj, tehát kezdem a keleten nyugaton az a kőkemény szakma és a statisztikai háttér, az Eliuk meg a sokkal több érzelem és szurkoló. Remélem, hogy ez a megkülönböztetés semmilyen szempontból nem bántó. Nekem ugye van ez a régi mondásom, hogy LeBron James ellen nem szeretek fogadni. Egy egészséges LeBron James ellen meg pláne nem szeretek fogadni. Ha, és ez persze egy tök nagy ha, meg best case szenárió, LeBron James egy hónap pihenő után érkezik meg a playoffba egy olyan Anthony Davis mellé, aki csinál gyermetek hibákat, de azért 10 meccsből 7-szer azt gondolom, hogy úgy játszik, mint a liga top, nem tudom, 10 legjobb játékosa. Túlzás ezt mondani? Top 10-et?
A Davisre? Szerintem nem.
Szerintem nem, sőt, az én érvelésem, ha majd utána becsatlakozhatok, pont köré fog épülni, úgyhogy én abszolút egyetértek ezzel, sőt.
Tehát amíg ez a két emberről nem tudom, hogy nem játszik, addig inkább kerülök azért a hülye gyerek kategóriába, mert hogy beteszem őket, mint hogy a végén azt mondjam, hogy LeBron James ellen fogadtam. Szerintem ez a keret, ez okosan mély. Vannak, nem tudom, indokolatlanul mély keretek, tehát hogy tök jó, hogy ennyi játékos van, de hogy ha megnézem azt, hogy ez mennyivel több variációs lehetőséget ad egy csapatnak, akkor annyival nincsenek előrébb. Ez egy okosan mély keret, amit egy rutinosabb edző biztos, hogy jobban tudna felhasználni, és ugye majd ez egy tök érdekes kérdés lesz, hogy ez a nálam 9 csapat, azt tudom, hogy Gábornál is 9 csapat, nem tudom, hogy Zoli nálam hány csapatról fogunk beszélni, hogyha mellé tennénk egy párhuzamos listát a liga legjobb edzőiről és a 9 esélyesről, akkor milyen átfedést találunk. Tehát szerintem elit edzőkről nem fogunk beszélni, ilyen-olyan okok miatt, mert a csapatuk az nem ért fel oda, ellenben egy csomó olyan edzőről fogunk beszélni, akinek a csapata valamelyik kategóriába betartozik, de vagy ott van még a tojáshéj a seggén, vagy egyéb más kérdőjelünk van vele. Szóval, hogy van egy újonc edzőnk, akiről, ha más nem, azt el tudom mondani, hogy azért tökei vannak, vagy mutatkoztak a szezon közben. Összeszokottsággal nyilván nem lehet őket vádolni, de hogy ez a csapat közben meg, ha csak a 2003-as statokat nézem, de egy top 10-es védekezést össze tudott rakosgatni. Én azt hiszem, hogy amikor ott van egymás mellett Davis, és ott van egymás mellett LeBron James, és ez például az egész hipotézis arra épül, hogy ő vissza fog térni, amikor ez majd számítani fog, akkor nekem egy Dark Horse-nál több lehet. Mondom ezt azért, mert akkor nem mondtam, amikor előbb mondtad, Gábor, hogy nagyon nehéz play-in helyről villantani valamit, de szerintem nagyon rég volt ez ennyire, hát
lehetséges.
Mérsékelten igaz állítás, mint idén. Tehát nekem az első három nyugati helyezettel kapcsolatban mind vannak olyan kérdőjeleim, ami miatt az az első kör. Én mondtam egy ilyen betet, nem emlékszem már, hogy melyik platformon, hogy én egy kevés pénzt rátennék arra, hogy mind a három nyugati kiemelt kiesik az első körben.
Aha. Igen, ez azért bátor ték, de értem abszolút, hogy mire
abszolút
gondolsz.
Abszolút, nyilván kreténben van, de igen.
Igen. Elmondom gyorsan, hogy nálam miért nem Dark Horse a Lakers. Nemes egyszerűséggel azért, mert megnéztem hátralévő sorsolást, nem rossz, de a Dallas-é jobb. És én úgy gondolom, hogy ezért persze még az sincs kizárva, hogy a Clippers esetleg visszacsúszik, mert nekik meg nehezebb a sorsolásuk, de összességében úgy számolgattam, hogy reálisan a Lakers nem jut be. És egyszerűen, én ha most azt mondom, hogy play-inből valakit megnevezek Dark Horse Contendernek, akkor egy olyan, nem tudom, esély mutatóra mondom azt, hogy igen, Dark Horse Contender, hogy play-inen így egy meccsen elmehet az egész szezon, akkor is, ha a hetedik helyen vagy. Tehát, hogy itt az a helyzet, hogy én, akit play-inbe várok, arra nem tudtam rámondani. Hogyha most ezt kivenném, ezt a, nem is tudom, igát levenném magamról, akkor azt mondom, hogy Dark Horse Contender a Lakers, de én nem gondolom azt, hogy play-in csapatra ezt rámondhatjuk. Szóval nálam ennyire egyszerű, hogy miért nem került a Dark Horse kategóriába, ahova ugye Zolinál bekerült.
Mind a kettőtök érvelése szerintem egyébként stabil lábakon áll. Hogyha az volt Gábor a kritériumot, hogy egy olyan csapat, amelyik ugye a szezon nagy részében, vagy play-inben sem volt, mint a Lakers, automatikusan ugye diszkvalifikált, akkor abban szerintem nehéz belekötni. Én azért play-inbe várom őket a Dallas, azt hiszem az új évi stat, hogy 14-21, azt hiszem a legutolsó számoljátok ki, Matek Zsenik, hogy a 14 meg a 21, az mennyi, ugye 35, ugye? Nem.
De.
35, szuper. Ez egy nagyon-nagyon gyenge mérleg. Azt mondom, hogy nem csak, hogy nem lepne meg, hanem jutna a Mavericks play-inbe, hanem azt is várom, hogy kicsusszunk.
A play-inből is?
Igen. Tehát ilyen, wow. Azt mondom, hogy ilyen 50-50, de egyébként itt lehet, hogy egy disclaimert kellene hozzátenni az adáshoz, hogy ezt a nyugati helyzetet nyilván meg se próbáljuk megfejteni, mert aki azt mondja, hogy meg tudja tippelni, az hazudik. Tehát
igen, ez sok sikert, köszi.
Tényleg nem, hogy példa nélküli ez, ami most van, ha megnézitek a standing, az állást, hanem egyszerűen egészen abszolút röhelyes, tehát tényleg komolytalan az, hogy a negyedik helyezett Sunsnak 34 veresége van, és a 12. Utah Jazznek 37 veresége van. Tehát ez ilyen soha nem is volt, és soha nem is lesz valószínűleg a liga történetében. Én itt nem is LeBron-nál fognám meg ezt a dolgot, hanem Anthony Davis-nél. Anthony Davis idén szerintem, ha lehetne egy olyan statisztikát csinálni, vagy kiszűrnénk a legdominánsabb meccseket idén, akkor, és mondjuk megnézzünk a Lakersnél külön, akkor valószínűleg a Lakers ilyen 10 legdominánsabb egyéni teljesítményéből szerintem 6-7 legalább Anthony Davis és nem LeBroné lenne. Hogyha beszéltem a Lakers ilyen egy meccses, vagy mondjuk bővítsük kicsit ki, egy pár harcos abszolút maximumáról, akkor szerintem érdemes beszélni Anthony Davis abszolút maximumáról is, ami egészen félelmetes. Tehát benne látom azt, amit már LeBronban ezen a ponton nem, nyilván LeBron zseniális, ugye legrosszabb esetben is minden idők második legjobb játékosa nálam is. Peak szempontjából ugye a 2-3-4 évre levetített csúcs teljesítmény szempontjában nálam első egyébként ugye MJ előtt is, de ez a LeBron már nem az a LeBron, viszont ez az Anthony Davis pont abban az időszakban van, amikor ő, róla el tudom képzelni egy Kevin Durantot, hogy egy Nikola Jokicot igenis ledomináljon 3 meccsen egy 7 meccses párharcból, és ezért értek azzal egyet, hogy a Lakers nem lehet feltétlenül leírni itt teljesen. Engem is meglepne, hogyha a konferencia döntéig menetelnének, de a Dark Horse státusz pont ezen kombináció miatt ugye most a mélység, a csere utáni mélység, a cserékről ugye beszéltünk, nagyon jól sikerültek, és Anthony Davis dominál státusza, amikor ő a legjobb idén, akkor abszolút dominál.
Gyorsan futottam a BKRF-en egy kört, hogyha nem köpkötitek nagyon meg a ott náluk használt gamescore statisztikát, akkor az van, hogy a szezon legjobb meccse, és nem néztem meg az összes többi Lakert, csak James meg Davis tudtam ilyen gyorsan összehasonlítani, de a szezon legjobb meccse az egy Davis meccs, az 55 pontos győzelem Washington ellen decemberben, ez 49,5 feles gamescore, de Jamesé a következő 3 meccs 40 pluszossal, egy 48, egy 46 és egy 47 pontos meccs, ez egyébként 25 nap leforgása alatt, december vége és január, és aztán utána még megint Davis, tehát a legerősebb 8 teljesítményből 5 Davis és 3 James, csak ennyi.
Igen, én még azt szeretném hozzátenni, hogy a playoffban, hogyha esetleg bejutnak, akár play-inen keresztül, akkor ott már más problémák is előkerülnek majd, amiért nyilván csak Dark Horse, és nem följebbi lenne nálam is a Lakers, tehát azért ezeket a problémákat, tehát ne kezeljük úgy ezt a keretet, ami most jól néz ki, hogy ez playoffra nagyon alkalmas, ez playoffban elképesztően a két sztár hátán menne, cipelődne, hogy használjam ezt a szörnyű szót, és amikor majd D'Angelo Russell meg Dennis Schröder nem pályán tartható, meg Austin Reeves nem dob 35 pontokat, hanem ilyen szürke játékosnak tűnik. Tessék?
De hát ő mostantól mindig ennyit dob.
Igen, kétségtelen. Értem az iróniát is, és szeretem is. Szóval, na csak azt akarom mondani, hogy azért értem, hogy jó ez a keret, de playoff szempontból most megnéznénk egy contenderrel összehasonlítva, akkor már is máshogy gondolnánk. Tehát azért ezért érzem mindenképpen túlzónak Baskin a Light Horse jelzőt, de értem, hogy miért. Jó, akkor viszont emlegettük a Dallas-t, úgyhogy velük kell tovább mennünk. Tehát Dark Horse contenderre a Dallas Mavericks.
Not.
Zoli? Nem. És sajnos ezt nyugodt szívvel ki lehet most jelenteni. Ha gyorsan össze lehet foglalni az okokat, akkor nyilvánvalóan két probléma alapvetően az elhibázott építkezés, és ha csak a tavalyi csapattal is összehasonlítjuk, ez ilyen közhelyes lesz, de tényleg a Mavs meccsének gyakorlatilag 95%-át megnézve, úgy érzem, hogy a csapat kémia nem olyan jó, mint tavaly volt. A tavalyi csapat játékosain azt éreztem, hogy imádják egymást, küzdenek egymásért, tényleg egy nagyon jó társaság volt, és az idei csapat teljesen más érzést kelt, és már Irving érkezése előtt is egyébként Irvinget tök jól befogadták, amennyire ugye ezt a vibe-ot, meg a nyilatkozatokat lehet így értékelni, még úgy is, hogy megpróbálsz esetleg látni valamit ott, ami nincs. Nem Irving a probléma, szerintem Kidd a probléma, és nem lepne meg, hogyha a játékosok lehet, hogy még belül, de már szerintem egymás között is beszélnek arról, nem gondolják azt, hogy Jason Kidd egy olyan edző, aki ebből a csapatból ki tudja hozni a maximumot, és alapvetően az a legnagyobb problémám, de egyébként csapatépítés szempontjából is gázos a helyzet. Ha bejutunk a play-inbe, nyilván mondjuk tegyük fel, ott nyerünk egy meccset valahogy, és mondjuk a Nuggets ellen kiáll ez a Mavericks, nyilván egy Luka, Kyrie, hogyha egészségesek pick and roll, például egy Nikola Jokic ellen, azt fog meccseket nyerni, tehát ott fogsz nyerni két meccset valószínűleg. valószínűleg az első körbe, de alapvetően nincs esély arra, és ugye tegyük fel, hogy még valahogy meg is nyernék, és tényleg rommá bombázzák a Nuggets pick and roll védekezését, mert nyilván erről beszélünk náluk, mi a legnagyobb kérdőjel, és mi a Nuggets miért nem feltétlenül ugye igazi contender. Még ha ez meg is történik, akkor sem látod őket tovább jutni a második körnél tovább, tehát leges, abszolút legjobb esetőség a második kör, de jelen pillanatban még erre se fogadnék. Úgyhogy ezeket így összegzed, akkor egyszerűen nem juthatsz arra a következtetésre, hogy ez a Mavericks jelen pillanatban a mostani kémiával, játékosok lelkiállapotával, edzői beleszarással, ahogy Kidd is nyilatkozik, tényleg az érzésem, hogy ő abszolút így bekeményített, hogy ő már pedig ő nem magyarázkodik senkinek, és ez egyszerűen nem vezetett jó irányba, úgyhogy ja.
Ja, igazából a playoff egy nagyon őszinte műfaj, tehát ott azért szűkülnek le a rotációk, mert megmutatkozik az, hogy ki az, aki mindkét oldalon pályán tud maradni, ha csak nem valami hihetetlen sztár az egyik oldalon, és azért a Dallasnak ez a Irving, Doncic, Bullock, Kleber és Josh Green ötöse, gyakorlatilag ez az öt ember, tehát ez az egyetlen egy ötös, akire talán rá tudod ezt sütni. Na szóval ezzel szerintem mindent elmondtunk, hogy miért nem Dark Horse Contender a Dallas Mavericks, Dark Horse Contender a Sacramento Kings. Vaska.
Hatalmas krokodil könnyek gördülnek le az arcomon, miközben mondom, hogy nem.
Zoli.
Az én könnyeim még nagyobb.
Tihed már.
Még nagyobban.
Tihed már vízilókönny.
Én létrehoztam konkrétan egy honorary mention kategóriát, és azt írtam le magamnak, hogy egyszerűen nincs szívem nem megemlíteni valahogy a Kings-t egy ilyen 50 éves playoff drought után, úgyhogy imádom őket. Így azt mondom, hogy megemlítettem őket, de nem gondolom azt, hogy konferencia döntőbe juthatnak. Tehát nem látok olyan esetőséget, sérülésekkel, semmivel sem, hogy ők tovább menjenek a második körbe, de visszatér a playoff kosárlabda Sacramento-ba, szerintem ez egy iszonyatosan és utálom ezt a közhelyet szerethető csapat, ugye a labdarúgó válogatottunkra szokták ezt mondani, ez tényleg szerethető csapat, ez a Kings. Tele van olyan játékossal, aki imádja ezt a játékot, ők, ha csapatkémiát tudnánk így mérni, osztályozni, akkor szerintem ott lennének az első helyen, de egyszerűen ezzel a védekezéssel nem lehet a playoffban.
Nem, tényleg azt se látom, hogy a playoffba öt olyan embert forgassanak, akivel megoldható lesz a védekezés, amikor speciálisan támadgatják a gyenge pontokat a csapatok. Még egy play-inbe, de hát ugye sokkal jobbak ennél, de még egy play-inbe lehet, hogy sokkal jobban érvényesülne ez a hihetetlen rohanás, és ez az egyébként Mike Brownnak köszönhető fantasztikus támadójáték, ahol kicsit ötvözte a Denver és a Golden State támadójátékát, gyakorlatilag a kettőnek az ötvözete a Kings, és ezzel nem tudnak mit kezdeni itt az alapszakaszban a csapatok. Azt se látom, hogy a playoffba, ahol azért lassítani fogják a játékot, azt se látom, hogy ott ne tudnának ezzel mit kezdeni, és még ha a támadójátékukba bízok is, hát igen, tehát védekezésben jelenleg is a liga aljához tartoznak, tehát az alsó harmadába, már itt az alapszakaszban, és semmilyen potenciált nem látok arra, hogy ez jobb legyen, tehát itt nincsenek ilyen rejtett védekezés kapcsolók, mert nincsen meg hozzá a játékos keret, szóval...
Igen, záró gondolatként annyi, hogy ennek ellenére én nagyon-nagyon várom a playoff meccseiket, és azt várom, hogy iszonyatosan látványosan veszítsenek, és elképesztően szórakoztató meccseken, úgyhogy kötelező tévé lesz az ő meccseik.
Ezt nagyon megérdemelni a Kings, hogy amikor majd vége lesz, akkor ne úgy legyen vége, hogy egy, nem tudom, egy esélytelen söpréssel, vagy bármi hasonlóval, hanem hogy így tényleg állva halljanak meg. Az utolsó két csapat, amiről beszéltük, igyekszem mindig ilyen, nem tudom, reálisan szűrni mindenféle statisztikát, mert itt érdekel, hogy mi volt október-novemberben. De hogyha 2023-ra szűrök, akkor ez a csapat 25. védekezésben, és miközben nem tudom, egy Dallas 26. De hogy mindenkire rá tudsz fogni sérülést, rá tudsz fogni azt, hogy aktívak voltak februárban a trade deadline-nál, ez a csapat ez komoly sérülés nélkül azzal a kerettel játsza végig a szezont nagyjából, akivel kell, és ennek ellenére. Tehát nekik nincsen mentségük erre a 25. helyre.
Ez pontosan így van. Egyébként a Dallasnak se nagyon van mentsége a 26-ra, ami az Irving csere óta van, mert tudom, hogy néha Irving hiányzott, néha pedig Doncic, de az ő hiányuk inkább emel ezen a dolgon sem, mint süllyes, szóval.
Hát igen. Jó, de DFS meg azért csak hiányzik.
Persze, tehát olyan szempontból. Tényleg. Jó, akkor viszont most egy olyan csapatra kérdezek rá, ahol előre elárulnám, hogy ők nekem már bekerültek ebbe a 9-esbe, és mivel neked benn van a Lakers, ezért Baska, azt tippelem, hogy te a Cleveland Cavaliers-t nem vetted be a Dark Horse Contender-ök körébe.
Tűnt a szemed, mindent lát. Így van.
Akkor ez lesz az eltérés nálunk. Én bevettem őket, Zoli, te?
Én is ide vettem őket. Egy olyan csapat a Cavs, amelyik valószínűleg még egy, vagy egy játékosa van még, vagy Mobley és Allen és Garland fejlődésének a kombinációja fogja meghozni azt, hogy ők csatlakozzanak talán már jövőre, sőt, azt hiszem, hogy el is várjuk, nem, hogy jövőre ők már a Light Horse kategóriában legyenek. Idén szerintem a Dark Horse-ban vannak, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok Baska érvelésére, hogy miért nem Dark Horse csapat a Cavs.
Azt gondolom, hogy két körön keresztül kellene nekik arra nekem a Dark Horse contenderhez is szükséges, szerencsére szükségük legyen, hogy eljussanak odáig, hogy komolyan gondoljam őket. Tehát, hogyha megnézem azt, hogy kik vannak előtte nálam keleten, egy Milwaukee, egy Boston és egy Philadelphia, én azt gondolom, hogy mind a kettejüket csak és úgy tudják legyőzni, hogyha kettejüknél is borul a bili. Nálam szimplán ezért, tehát hogy nálam ők az honorary mentionök, és imádni fogom, hogyha az orromra koppintanak, mert egyébként meg...
Mondjuk, ha nyugaton lennének, beraknád őket a Dark Horse-ba, mi?
Aha. Igen.
Így lehet ezt megfogalmazni, tehát ez egy szituációs Igen. dolog. Tiszta sor, teljesen, és én is ezért gondolkoztam el, hogy rakjam-e őket. Itt ugye nekik probléma még az is, hogy nem elég tapasztaltak, pedig hát ugye, szóval az a helyzet, hogy ez a védekezés, ez működni fog a rájátszásban is. Tehát én nagyon rájátszás képesnek érzem őket. Itt nem olyan magasok vannak, akiket könnyen lekergethetsz a pályáról. És ez hatalmas előny az elmúlt évek tapasztalataiból, és akármennyire is gyorsult és offenszcentrikus lett idén a liga, ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez a gyűrűvédés, amit ők így tudhatnak hozni, az a playoffban megmutatkozik majd. Tehát ami miatt én Dark Horse contendernek érzem őket, az, hogy az ő védekezésük mellett ebben a nulla spacingben ugye csodákra lesz szükség, és én szerintem mind a két hátvédjük képes a csodákra. Úgyhogy csak egy ilyen ember lenne, aki csodaszámba menően, nem tudom, dob 35 pontot, nehezeket is bedob, és azzal nyernek, azzal nem lehet párharcot se nyerni egy komolyabb csapat ellen, és a második körtől. De így, hogy kettő van, így azt gondolom, hogy a Dark Horse státusz az rendben van, az, hogy ők meglephetnek egy nagyobb csapatot, és Mitchell és Garland szinte felváltva hozhat jó playoff teljesítményeket támadásban, mind a ketten ugye tudják mozgatni is a csapatot. Valószínűleg a playoffban nagyon megszenvednek majd azzal, hogy ők kettejüket kell csak fogni a tripla vonalnál, és nyilván okoróékat pedig olyan egyedül fogják hagyni, hogy kinő a fű körülöttük, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy látom a csodának az esélyét ezzel a két játékossal támadásban. A csoda itt az lenne, hogy egy ilyen közepes fölötti szintre valahogy időnként felmenjen a Cavs, mert nyilván a legnagyobb problémájuk az, hogy ez se annyira van meg, de mondom, a védekezésükkel én elégedett vagyok, és playoff képesnek látom őket. Szóval ezért lett Dark Horse Contender a Cleveland Cavaliers.
De hogy itt a matekot leegyszerűsítve, a kérdés az az, hogy eléggé fixnek tűnik az első kör. Most akár a Miami-t, akár a Netset, akár a Knicks-et ők képesek lesznek legyőzni. A negyedik helyen nem fognak lejjebb csúszni. A kérdés az az, hogy utána a Milwaukee Bucks-szal mit kezdenek, és akkor az meg egy olyan...
Igen, igen. Tehát ez egy nehéz kérdés.
Micsoda? Ez egyetértek egyébként, tehát nyilván, hogyha itt ágrajzra lebontjuk, és már pedig nyilván ez a kérdés, ugye ők keleten vannak, nem tudnak nyugaton lenni, bármennyire is szeretnének, akkor persze egy Bucks abszolút esélyes ellenük. Én két dolog miatt, két dologba bízok egyébként, az egyik az, hogy Donovan Mitchell leszámítva tényleg a tavalyi Mavericks szériát, azt felejtsük el, hogy egészen elképesztő playoff performer, így történelmi szinten is, és ha net ratingeket nézzük az alapján, ami nyilván nem feltétlenül mindig ugye a legpontosabb mérési eszköz, azért csak második a ligában, ugye, a Cavs a Boston Celtics mögött, és
ugyanez 2023-ra módosítva, a Cavs őrzi a második helyét, csak egyébként a Bostonra majd, hogyha előre megyünk, 2023-ban a Boston már ötödik net ratingben, és a Philly az első.
Igen, igen, igen.
Igen, a Philly most nagyon belehúzott. Nyilván, hogyha lecsupaszítjuk ezt az érvelést, akkor nem lehet belekötni abban, mint Baska mondott, mert ugye az érvelés nagyon egyszerű, azért nem Dark Horse, mert ott van egy Milwaukee Bucks a második körben, és ebbe azért nehéz belekötni, igen.
Igen, értem is, meg azt is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy Baska is nyugaton simán berakná őket ebbe a kategóriába, tehát azért megpróbáljuk itt az erejét is jelezni, vagy én legalábbis megpróbáltam ezzel a Cleveland erejét is jelezni, és abban meg már végképp nem mennék bele egy ilyen adásba, ugye, hogy pontosan milyen matchup nekik a Bucks, de pedig valóban akár idáig is elmehetnénk. Na, a Dark Horse, avagy Light Horse contender-e a Golden State Warriors, hogy még egy olyan csapatot felsoroljunk itt a Dallas és a Kings után, akinek a jelenlegi védekezése óriási kérdőjeleket vet fel.
akkor, amikor mondtátok, hogy nálatok csak két contenter van, tudtam, hogy erről majd kell beszélgetnünk, és megint csak a Eliupo Storytelling képviseletében egy contendert mondok a Golden State Warriors-ra.
Zoli?
Bármelyik kategóriába el lehetne helyezni a Warriors, tehát ezért is ők az abszolút Jolly Joker anomália csapata a mai beszélgetésnek. Tényleg minden mellett tudnán érvelni Light Horse, Dark Horse és igazi contender státusz. Én nem fogom, vagy nem szeretném, hogy a Rudy Tomjanovicst idézni, hogy ugye soha ne becsüld le egy bajnoknak a szívét. Közhely, de igaz. És ha innen fogom meg, van-e olyan esetőség, ahol a Warriors igazi contender lett, akkor nyilván a válasz az, hogy igen. Nem olyan régen láttuk. De ahogy halad ez a szezon, ahogy a Wiggins körüli események egyre kuszábbak, emiatt én azt mondom, hogy ők egy ilyen külön kategória lettek nálam, és igazából a Light Horse és a Dark Horse között vannak, és hát a védekezés az nagyon-nagyon aggasztó, az egész évben konzisztensen, talán az első pár hetet lesz, amit van, ahol ugye Curry is elképesztően kezdett, és nagyon-nagyon jól néztek ki, meg ebből is ezzel émlik, de mindjárt megnézem.
Hát azért mondjuk a tavalyi bajnoki év a sokkal durvább kezdés volt. Tehát akkor kezdtek igazán brutálisan jól, amikor bajnokok lettek. Az idei azért ahhoz képest nem volt összemérhető. Nálam Dark Horse Contender a Golden State Warriors. És
ja, akkor... Nem kezdtek jól, igen, én kevertem a tavalyi. Sokáig ilyen 50% volt, vagy alatta is. Igen, de alapvetően az, hogyha egész évben egy ilyen tényleg öreg csapattal, hogy ezt ki kell emelni náluk, azt mutatod, hogy nem tudsz konzisztensen védekezni, akkor nehéz azt várni, még akkor is, hogyha egyébként ugye a négyszeres, mostanában négyszeres, összesen azt hiszem ötszörös bajnok Warriorsról beszélünk, akinél gondolhatsz arra, hogy ők majd ezt a bizonyos playoff kapcsolatot felkapcsolják, de én ezt nem tudom elvárni. Az életkorok miatt, amiatt, ahogy konzisztensen teljesítenek, és nem lehet azt mondani, hogy ezek nem fontos meccsek a Warriorsnak, tehát folyamatosan buknak el olyan meccseket, amit ugye nyerni kellene. Biztos, hogy a hazai pályájuk életveszélyes, tehát velük se akar senki játszani nyilván a play-inből, hogyha a play-inbe kerülnének véletlenül, mert ugye erre is van esély náluk is, de nem tudom azt mondani, hogy contender, tehát nyugodt szívvel nem tudom azt mondani, úgyhogy nálam ebben a külön kategóriában vannak, de semmi nem lepne meg velük kapcsolatban, az se, hogyha kiesnek már a play-inbe, az se, hogyha kiesnek az első körbe, az se, hogyha menetelnek végig, és mondjuk a döntőig eljutnak.
Hát de ha ez igaz, akkor miért nem Dark Horse contenderek? Ez gyakorlatilag a definíciója, hogy nem lepne meg.
Igen, csak inkább azt mondom, hogy nem sokkolna teljesen, de akkor az már nem biztos, hogy a Dark Horse definíciója, ugye? Tehát, hogy nálam az, okay. Nálam az, hogy Wiggins visszatér, és ugyanúgy tud játszani, mint az előző play-offban, nálam az már egy kicsit ilyen csoda kategória az alapján, ami ugye most történik vele. Ugye nem, fogalmuk sincs, hogy mi történik vele, de valami nagyon komoly dolog. Vagy vele, vagy valamelyik családtagjával, valószínűleg az utóbbi még valószínűbb. Tehát már ez önmagában. És ugye abban egyetértünk, tudom, Gábor, hogy azt te is azt mondta, hogy Wiggins nélkül semmi esélyük nyugaton, ugye a fő
pontosan, nélkül. Pontosan, de az a helyzet, hogy a tavalyi álomszerűen végére pont összejövő igazi bajnok rotációba ott volt Gary Payton the second is, aki jó esetben a sérüléséből visszatér a rájátszásban valamikor.
Elvileg hétfőn már lehet, hogy valami
igen,
lesz vele.
Akkor ez viszont egy jó hír, de ennek ellenére is. Én azt hiszem, hogy Gary Payton, mire ő nem lesz rozsdás, hogy egyáltalán meg tudja a tavalyi teljesítményét ismételni. Erre mekkora az esély? Mekkora az esély arra, hogy Wiggins visszatér, jelen tudásunk szerint a rájátszásba bármikor, és mekkora arra az esély, hogy ő utána ott még formába is tud lendülni? Mekkora, milyen elenyészően kicsi az esély arra, hogy úgy összeálljon a Warriors, mint tavaly, ami neki kellett a bajnoki cím. Ez nem az volt, hogyha ennél egy picit így kevésbé állnak össze, akkor is bajnokok lettek volna, mert nem. Tehát, hogy...
Mindenben teljesen igazatok van, és egy pillanatig sem vitatkozok senkivel, de hogy ez az a csoda, amit senki nem tudott az egész szezonban megmagyarázni, bárkivel leültél, bármilyen podcastet hallgattál, bármilyen műsort néztél, hogy fordulhat elő, hogy egy csapat idegenben nem tud játszani, otthon meg tud játszani. És szét lehet szedni a Warriors védekezését, de ez a csapat otthon a liga negyedik legjobb védekezése. Tehát, hogy ez olyan szinten mentál sztori. És nem, tehát, hogy ez a csapat otthon negyedik, idegenben 25. és szedd össze az összes statisztikát, az eladott labdáikat. Tehát annak nincsen több Shaq-team típusú eladott labdája egy csapatnak az NBA-ben, mint a Golden State Warriorsnak. Ezek olyan sztorik nálam, amik, ha valami átkapcsolható, akkor ez.
Uh-huh. És igen, hogy előzetesben beszéltük erről, bocs, igen, hogyha ezt hozzátettem, hogy az abszolút anomália, hogy hogyan dobnak ellenük a Chase Centerben, és hogyan dobnak ellenük idegenbe, és ez valóban átfordulhat egyébként.
Igen, de ez nem átfordulhat, mert ez kettős anomália, akkora különbség. Pont ezt reagáltam az előző adásban is, hogy nem csak az az anomália, hogy a idegenben sokkal jobban dobnak ellenük, hanem hogy a Chase Centerben sokkal rosszabbul.
Sokkal rosszabbul, igen.
Azt teljesen aláírom és maximálisan támogatom, hogy a kontenderségük az csak Wiggins-szel értelmezhető komolyan. Anélkül tényleg abszolút ez a wishful thinking, meg Rudy Tomjanovics, meg nem tudom micsoda. Igen. Ami engem legalább ennyire aggaszt, az Clay-nek az egész testbeszéde. Tehát, hogy ő régen is hajlamos volt erre a durcásovódás, akinek elvették a homokozóját jellegű viselkedésre, de mostanában ez a lógatom a fejemet, rángatom a vállamat, ez talán a kívánatosnál még gyakrabban kerül elő, és ugye Wiggins azért jelent hatalmas problémát, és ezt azt hiszem, hogy Gary Payton visszatérése sem tudja üzemi szinten megoldani, mert olyan perceket nem hiszem, hogy szán neki Steve Kerr, mint amilyet Andrew Wiggins kapna, hogy a free hiányzik minden olyan emberéből, aki hozza a díjt. És most oké, Kumingának a múltkor elsült a keze, látványosan szabadon hagyták. Iguodala, most azt mondom, bocs, de hál' Istennek megsérült, mert egyszerűen szörnyű volt minden egyes perc, amit a pályán töltött. És akkor még sorolhatnák azokat, akik megpróbálnak bevetni ezeken a posztokon, Draymond Greenről, ugye ne beszéljünk meg az ő külső dobásairól. Szóval, hogy ez egy picit nehézkes, hogy ebben a csapatban, ahhoz képest, amilyennek szeretjük, szerintem a Golden State Warriors, talán egy kicsivel több non-shooter van, mint amilyen a korábbi években. És ezt oldaná meg nagyon komolyan Wiggins. A másik sztori, és ez megint csak egy ilyen, ami, hogyha átbillen, akkor átbillen, nem tudom, hogy mennyire kapcsolható, az az, hogy Kerr, minthogyha egy picit így eltelt volna magával, vagy nem akarok nagyon csúnya szavakat használni, tehát olyan szinten képes beleállni külső szemlélő számára viszonylagosan gyorsan nyilvánvaló rossz döntésekbe, rossz rotációkba, rossz meccsen belüli húzásokba, hogy majd ez a csapat ezt kimozogja, ami a playoffban szerintem meg már nem fog beleférni, de Curry, Green, Thompson és Looney szerintem a playoffba érkező négyesek közül nagyon elő kell, hogy legyen erősségben, és akkor nézed majd, hogy milyen csapatokat emelünk be, akár eléjük összeszokottság szinten. Ezek a csávók, ezek érted nagy csoport óta együtt játszanak, és ha valaki tudja, hogy hova kell nyúlni akkor, amikor the tough gets tough, akkor szerintem a Warriors. De tök egyetértek veletek mindenben, bajnok csapatról beszélünk, brutál CV-t nézzünk végig velük kapcsolatban, és annyira az, ahogy ők ebben a szezonban játszanak, hogy kis túlzással üvölt ezért a forgatókönyv, hogy ez a playoffra megforduljon. Ilyen komoly szakmai érveim vannak.
Szerintem, mivel tavaly gyakorlatilag az egész szakma felsült a Warriors-zal kollektíven, ezért most teljesen jogos, kevésbé szakmai érveket is felhozni, ezt komolyan mondom. Még azt akartam elmondani, ezt tőled megkérdeztem, Baska, már, de Zolitól még nem, úgyhogy most eljött az idő. Zoli, szerinted most menjünk mondjuk a negyedik helytől. Negyedik vagy rosszabb a konferenciájában a 3 pontos bevezetése óta, immár gyakorlatilag 40 éve. Hány csapat lett bajnok? Nem kell végig gondolnod minden 40 évet, csak úgy, amit érzel, vágd rá.
Nem sok, ugye a Rockets nyilván, low seedként 4.
Ja, csak a Rockets.
Csak a Rockets.
1.
Fura.
A bajnok csapatok ezen időszakban 92,3%-a, azt hiszem, a saját konferenciájának első vagy második helyezettje volt, és kétségtelen, hogy ez a nyugat az, ahol azt mondja az ember, hogy na, ezt a statisztikát most dobjuk ki a kukába, de szerintem ez a statisztika, pedig nem szeretek így ilyen múltbeli statisztikákra hivatkozni, a most az most van, de ez valamit mégis elárul, azt árulja el, hogy az egész alapszakaszos konzisztencia az általában a mögött az van, hogy az a csapat az képes egy nagyon jó alapteljesítményre. És az eddig felsorolt csapatok közül ez egyiknél se igaz. Ugye a Warriorsnál beszéltük, hogy ez nagyon viccesen oszlik meg ez a hazai vendég, de igen, tehát itt ez az alapteljesítmény az, ami a playoffban is meg tud mutatkozni, hogy nincsen annyi rossz meccset például, vagy nincsen annyi megmagyarázhatatlan labdaeladásod például a Golden State Warriorsnál. Biztos vagyok benne, hogy minden Warriors fannál ott van az, hogy vajon lesznek-e olyan meccsek az idei playoffban, amikor eladunk 20 labdát, és most nem az lesz, hogy mégis nyerünk, hanem hogy nem, ettől most idén már nem nyerünk. Úgyhogy ezt csak ilyen mellékesen hozzátenném, mielőtt megkérdezném tőletek, Baska, a Los Angeles Clippers dark, vagy akár light horse contender-e, vagy éppen contender?
A Los Angeles Clippers dark horse contender értelemszerűen csak is amennyiben George térde, aminek egy lyukaskoton nem adtam volna érte, hogy remény szinten felmerül, hogy ő még idén bevethető lesz, de a hírek szerint mégis. És ennek két oka van. Az egyik az, amit beszéltem, hogy ez az edzői kvalitás per esély a bajnoki címre, ez a Clippersnél szerintem a jobbak közé tartozik, nem tudom, hogy nálatok hogy áll Lou-nak a renoméja.
Nálam
a
simán top 5 egyébként, csak most már csináltunk edzőlistát, de igen, tehát nálam simán top 5.
És a másik, hogy szép lassan, ha most csak megnézzük, hogy mit csinál 2023-ban, akkor a top nagyon-nagyon-nagyon kevés játékos játszik ott, Kawhi Leonard személyében, nem tudom, hogy a mai hajnali teljesítményét láttátok-e, és mit szólnátok hozzá, úgyhogy le kéne írni egy szóban, tehát hogy gyakorlatilag tényleg b***z meg a kibb***t Terminátor, elnézést, és amikor ő esélyes, tehát hogyha van játékos, akiről bármikor azt mondod, hogy figyelj, ez bármikor átviszi a playoffra, az Kawhi Leonard. Úgyhogy mély csapatról beszélünk, jókat húztak, ma éppen Highland is már valahol ott volt, nekem ők azok, akik pontosan Kawhi Leonard miatt, aki Tarzan erős fúr másikat üzemmódban, egyedül single-handedly és csak az akaratával képes egy sorozatot megnyerni, úgyhogy nálam ők emiatt dark horse-ok.
Én csak annyit kérdeznék vissza, hogy ez alapján, amit elmondtál, miért nincsenek följebb? És hozzáteszem, hogy nálam is Light Horse Contenderről beszélünk a Clippersnél, majd még egy-két dologgal kiegészítenélek, de nagyjából elmondtad azért, hogy miért.
Hogy miért maradtak csak a Darkba, azt hiszem, hogy az a térd az, nem látom magam előtt, hogy az optimista becslés az igazán működőképes tud lenni.
Ugye, ahogy bocsánat, csak hogy a hallgatók, ha nem hallották volna, az optimista becslés az, hogy az első kör közepén, első körben térhet vissza, tehát nem az első kör kezdetére, ezt akarom hangsúlyozni. Igen. És itt igen, valóban fel kell, hogy merüljön bennünk, hogy tovább tud-e jutni, mondjuk a Golden State Warriors ellen, negyedik, ötödik, vagy a Dallas, ki tudja kiérbe ugye oda, egy másik csapat ellen tovább tud-e jutni a Clippers, vagy bocsánat, a fenéket, még a Suns-t ki is hagytam, tehát Suns, akár a Suns ellen idegenben tovább tud-e jutni a Clippers Paul George nélkül, és nyilván ez megint egy szituációs kérdés, de emiatt gondolkoztam én is azon, hogy Dark vagy Light Horse kategóriában.
Hát ahhoz nem csak szimplán egy good rascal, hanem egy awesome rascal, hogy ez működőképes legyen, de egyszerűen annyira, és erről majd nem tudom egyszer mit kéne csinálni, podcastet, vagy dokumentumfilmet, vagy élőszereplős filmet, Kawhi Leonard karrierjéről, helyéről ebben a ligában, az ezredforduló utáni kosárlabdában, ha kiveszed a sérüléseket, csak tényleg pure talent, és minden szempontjából ez egy iszonyat ez a fickó, annyira érdekes, hogyha más sportágból kéne párhuzamokat hozni, tök kíváncsi lennék, hogy aki igazán mélyen ismeri mondjuk az NFL-t, vagy az NHL-t, vagy a gurulós focit, mint amelyre mi ismerjük az NBA-t, akkor kit hozna be, aki ez a tehetség, meg is volt a siker, de közben, elképesztő.
Igen, én is így gondolom, ezért szerintem Light Horse Contender a Clippers, mert ebben a csapatban rendesen benne van az a szint, hogy bajnokok legyenek, viszont még ezt is el kell mondanunk, hogy láttuk már ezt a mély csapat, 1-5-ig tudnak váltani, Paul George és Kawhi is van, és láttuk ezt a csapatot már kiesni kétszer. Tudom, hogy voltak apró sérülések, csak hogy ez vajon mi hiányzott akkor? Ugye a kondíciójukra mutogattak például a Bubble-ben. Szóval azért ez egy utolsó bizalom a részemről. Zoli, bármit a Clippershöz hozzátennél esetleg? Nálad például melyik kategóriába kerültek?
Nem Dark Horse, de gondolkodtam abszolút a Light Horse-on. És hogy mi hiányzott, Gábor? Hát azért olyan nagyon sok nem hiányzott a Suns ellen, hogyha emlékszel rá. Szerintem pontosan az, hogy ugye az egészség. Hiszen ha nem csak az emlékezetem, de javítsatok ki, hogyha tévedek. Kawhi nem is játszott már a hetedik meccsen, vagy a hatodik meccsen biztos, hogy nem játszott. Gyorsan megnézem a boxscore-t. Az ötödik meccsen sem játszott. Szerintem lehet amellett érvelni, hogy ennyi hiányzott, hogy Kawhi abban a konferencia döntőben 21-ben egészséges maradt volna.
Én múltkor ezt valakitől kérdeztem, szerintem Csabitól, hogy mikor volt az utolsó olyan playoff sorozat, amikor Kawhi Leonard az utolsó meccsen vesztesként megy le a pályáról.
Igen, azért ez egy komoly kérdés.
2014.
Aha, ez elképzelhető. Most nem tudok olyat, amikor várjál a Dallas ellen, akkor nyertek, ugye?
Minden, sajnos.
Igen, de az első, de akkor utána, amikor kikaptak, akkor a Denver verte ki őket?
Igen.
És ott végig volt Kawhi?
Szerintem nem, de mindjárt megnézem, mert azért ez igen egy érdekes kérdés.
Az lehet. Na mindegy, amíg Zoli meg...
Tudjuk, hogy ezért oda tudjuk tenni a kis csillagot a bizonyos Disney szezon. Gyorsan megnézem.
Amíg Zoli megnézi, addig én annyit tennék hozzá a Clippershöz, hogy azért itt az idei szezon az gyakorlatilag nekik is egy hullámvasút volt, és ebben a hullámvasútban szinte mindig az volt a faktor, hogy éppen a két sztár rendelkezésre áll-e vagy nem. Mert ha ők vannak, akkor viszont nagyon jók támadó és védő oldalon is. És nyilván erre alapozva mondom én azt, hogy Lighthouse Contenderök. Nekik nincs olyan gondjuk, mint a Golden State-nek mondjuk, hogy azért konzisztensen az egész szezonra képtelen volt összeállítani a védekezésük. Ez nem igaz a Clippersre. És a Golden State Warriorsnál ez nagyon fura megoszlás van, és nem a sérülésekhez köthető.
Mondod ezt egyébként? Egyébként ott volt a hetedik meccsen, amikor kikaptak a Denver ellen, úgyhogy az volt az utolsó sorozat a buborékban. Igen. 2003-ban ez a csapat 20. védekezésben.
Tudom, csak hogy itt, amikor viszont pályán van ez a két ember, akkor meg azt hiszem, hogy hetedikek, bár ez mondjuk legalább egy hetes statisztika, és akkor top 5-ben vannak támadásban. Szóval értitek, hogy mit mondok, hogyha ők vannak.
No George, no party, igen. Hogyha van, akkor ez a csapat, aláírom azt, hogy senkinek nem fog az útjába állni, ha feltolja őket Lighthorse-nak.
Yep.
Főleg azért, mert mondom még egyszer, ha megnézzük azt a 9 edzőt, aki most még jelenleg versenyben van, akkor nem tudom, hogy hányat rakunk Lou elé, de az biztos, hogy inkább az is Lou mellé van. Tehát, hogy...
Uh-huh. Én egyetértek egyébként mind a két következtetéssel is, hiszen nem haladhatunk is.
Igen, mert hogy meg akarom tőletek kérdezni, hogy Dark Horse, Light Horse contender-e, vagy esetleg contender-e a Memphis Grizzlies?
Szerintem mindenképpen contender és Dark Horse contender. Valószínűleg egyet fogunk érteni abban, hogy nem látjuk azt, hogy már felnőttek, ami tök természetes lenne egyébként, mert még mindig a liga egyik legfiatalabb csapata. Azt már egyértelműen tudják, hogyan kell egy iszonyatosan jó, konzisztens, alapszakasz csapatnak lenni. Még egyszerűen nincs elég playoff tapasztalat, és még nincs elegendő abból a bárminek is nevezzük, ugye, az érési fázis, szerintem talán ez így jó körülírva. Még nem érték el azt a szintet, hogy szerintem akár egy Suns, akár egy Nuggets elleni mondjuk esetleges konferencia döntőt feltétlenül győztesen tudjanak megvinni, vagy hogyha a Warriors ugye tényleg úgy össze, vagy elékesz úgy össze. Mindegyik csapat gyakorlatilag tapasztaltabb, és az éljátékosaikat tekintve idősebb, közelebb a csúcshoz lévő játékosokról beszélünk. Ezeket így egybe rakod, én emiatt mondom azt, hogy ők Dark Horse még, de bennük lehet a Light Horse teljesítmény, sőt, mi tavaly abszolút vártuk végig a Light Horse teljesítményt, és nyilván tévesen, ugye ezt már utólag tudjuk, de a Warriors ellen is mi valamivel esélyesebbnek gondoltuk őket, és egyébként egy nagyon-nagyon szoros párharcot is vívtak a Warriors-szal.
Vaska, nálad hol van a Memphis?
Nálam is Dark Horse-ok. A Memphis sokat tett azért, hogy ne legyen felelőtlen a mosolyom, hogyha összejön nekik, és bajnoki címet nyernek, és tök fura ez a sztori, mert alapvetően szeretem a vagány csapatokat, meg szeretem az odamondogatós csapatokat, de ezt valahogy a Memphisnek úgy sikerül megcsinálnia, hogy eztől ne ilyen szimpatikus, meg ilyen csívézesen összekacsintós legyen, hanem ellenszembes legyen ez a csapat. Ez a személyes része. Három dolgot emeltem be, amik miatt én azt hiszem, hogy ez a csapat nagyon nehéz út előtt áll. A veterán jelenlét mellett, ami nincsen jelenleg a pályán, én azt hiszem, hogy meg abban bízom egy kicsit, hogy egy picit visszajön annyira a 90-es évek vadnyugata, hogy Morant egy másmilyen típusú treatmentet kap majd egy playoffban. Tehát konkrétan az, hogy háromszor pofán vágják, amikor majd megpróbál a gyűrű felé menni, hogy negyedszerre ne induljon el, és ez szerintem elég jelentősen befolyásolja az ő támadójátékát. A másik, hogy mi történik a palánk alatt. Mert Adams nincsen, ha visszatér, akkor emlékezzünk vissza, hogy ő a playoffban azért a netces kategóriát ugyanúgy kimeríti, mint ahogy a Goberek, a Jokicsok, és még sorolhatnám, csak ő a túlsó oldalon nem tud hozzátenni annyit, mint egy Nikola Jokics. Hiányzik Brandon Clark a palánk alatt, ami azt jelenti, hogy van egy Jaren Jackson Jr.-od, aki a alapszakaszban, amit most nézőpont kérdése, hogy most a playoffot majd szigorúbban fogják fújni, vagy éppen majd jobban engedik, minden meccs egy érmefeldobás, hogy pályán tud-e maradni, vagy nem. És ez a csapat palánk alatt szerintem elképesztően véknya. Úgyhogy ezekből áll össze, amiatt azt gondolom, hogy nekik sokkal több dolognak kellene stimmelnie, és mondom, nem vagyok abban biztos, hogy egyébként az öltözőben, meg a saját maguk önértékelésében ez a csapat jó helyen van ahhoz, hogy neki menjen egy ilyen sorozatnak, mint amit egy bajnoki cím megszerzése jelent.
Számomra is Dark Horse Contender a Memphis. Sok dolgot elmondtatok, de abból én azt emelném ki, a többi érvet nem annyira gondoltam át, és nem is ezt érzem fontosnak, hanem azt, amit te mondtál most, Baska, egy perce, hogy Adams nincs, és ha visszatér, akkor is milyen állapotba tér vissza, és a palánk alatti dominanciáját a Grizzlies, ami náluk a recept a sikerre, hiszen ugye mit csinál amúgy a Memphis félpályás támadásban? A liga utolsó harmadában van. Hát ezzel nem lehetne kimenni a playoffnak, még olyan jó és playoffban is tartható védekezéssel sem, mint amit ők tudnak. És itt a spacing is ugyanúgy problémás lesz. Magyarán ahhoz, hogy ők tudjanak ezeken a hiányosságokon felkerekedni, két dologra van szükségük. Sok labdaszerzésre, ez matchup függő, van olyan csapat, amelyik sok labdát ad el, de van olyan csapat, amelyik nem, például a Dallas, ezért is nagyon rossz matchup nekik évek óta. És a másik pedig a támadó pattanózás, ami Adams nélkül nem létezik. Tehát Adams nélkül nem tud támadó pattanozni a Grizzlies, miközben vele meg azt hiszem, hogy több, mint minden harmadik rádobott labdájukat visszaszedik. Ami olyan félelmetes statisztika, hogy ez Adamsnek ez a szezonja támadó pattanó százalék szempontjából top 5-be van all time valaha. Csak ezt így hozzá akartam tenni. Nyilván az all time-hoz mindig hozzá kell tenni, hogy Chamberlainnél nincs elég mért adat, mert hogy akkor, ha Adams 5. és Chamberlain nincs benne a mérésbe, akkor nyilván 6. lenne valójában. Na, tehát az, hogy Adams visszatér idejönni a rájátszásra, az szerintem kulcs momentum, az, hogy Clark nincs, azzal még így is elérjük azt, hogy a pályán tartható és szó-szó mind a két oldalon bevethető játékosaik, akik tényleg egy playoff képes rotációt alkotnak, az leszűkül. Áldama valószínűleg védekezésben még nincsen erre készen, de lehet, hogy védekezésben van készebb, mert támadásban is ugye az egyik meccsén tök jó dobálja a triplákat, meg zsákol egy hatalmasat, érted, átugrik bárkit, a következő meccsen meg eltűnik teljesen. Tehát, hogy ebbe meg mondjuk bele tudom szőni azt, hogy a veterán jelenlét, és amit Zoli mondott, hogy a tapasztalat még nincs ott. Én ilyen szempontból Morantéket abszolút nem féltem. Tehát Morant, Jalen Jackson Jr., ők jók lesznek, szerintem. De ezért Dark Horse nálam is. Akkor viszont megkérdezném, hogy Dark Horse, Light Horse, vagy Contender-e a Philadelphia 76ers. Róluk Zolival mi ketten nem olyan régen beszéltünk ilyen szempontból is, úgyhogy Baska, elsősorban a te véleményedre vagyunk most kíváncsiak.
Ők voltak azok, akiken sokat gondolkoztam, hogy hova tegyem őket, és aztán végül az alapján, mint az elmúlt hetekben, hónapokban formaidőzítésben mutattak, én betettem őket Contendernek. Azt hiszem, hogy ha dominanciát keresünk jelenleg a ligában, akkor Joel Embiid neve mellé csak Giannis tudott tenni dominanciában mindkét oldalon. Amilyen készlete van ennek a fickónak a palánk alatt támadásban, és amilyen magához képest főleg fáradhatatlan egyébként még talán a túloldalon is, úgyhogy nálam Embiid személye az egyik, de látom a kérdőjeleket velük kapcsolatban, de közben mégiscsak a liga legjobb net ratingje az övé 2023-ban. Kérdések vannak, fullad-e Harden? Mi lesz majd Riversel a playoffban? Hogyan néz ki ennek a csapatnak a hierarchiája a 3-tól 6. roster spoton? A cserepad szerintem az én várakozásaimnak megfelelt, a szezon előtti várakozásoknak szerintem nem nagyon sokan hozták fel, hogy milyen parádésan erősített a Philadelphia, ami szerintem kevésbé igaz, de ez a két csávó így együtt, és az, hogy milyen upside-ja meg potenciálja van, hogyha főleg ezt tudná állandósítani egy Tobias Harris, hogy mit jelent egy ilyen szituációban egy PJ Tucker. Nekem ők mutattak annyit az elmúlt időszakban, és hoztak be, és húztak be olyan meccseket az elmúlt időszakban, hogy ezt a címet kiérdemeljék.
Zoli, Dark Horse, Light Horse vagy Contender? A Fili.
Igen, szerintem vájtfülű hallgatóink már kitalálták, hogy se nálad, se nálam Gábor nem került be a Contender kategóriába a Success, mivel ugye 2 darab Contenderünk van, viszont én is csak az volt igazából nehéz döntés, hogy ez 3 legyen-e vagy sem, és akkor ugye minden 3 keleti lett volna, talán ezzel is már félig lelövöm a spoilert, ugye, hogy és itt betippelem nagy magabiztossága, hogy a két igazi contenderöd mind a kettő keleti lesz, Gábor.
Igen, de az a szerencsés, Zoli, hogy te végig az adásban egy köztünk lévő csetre hivatkozol, amit az a hallgatók még nem hallottak, úgyhogy még ilyen bájos
akkor ahhoz kevés, pozitív, hogy
az nagyon vágyfülűnek kell lenni.
Most,
ezen gondolkoztam, basszus, amikor írtátok a kettőt, létezik, hogy nem hoztok nyugatit, de akkor létezik, hogy nem hoztok nyugatit.
Érezett, jó, igen. Ha már hackel, és egyébként nem tudom, hogy Linus Tech Tips, valószínűleg ismered őket, hogy tudod ki.
Én nézem őket, igen.
Én is nagyon szeretem őket, felnyomták most a csatornáikat, és csak tényleg ennyi off, hogy én nem tudtam erről, hogy én azt hittem, hogy a két lépcsős biztonsági belépés ugye tökéletes, tudtam, hogy azt is fel lehet nyomni, de azt nem gondoltam, hogy basszus, ki lehet kerülni, és fel lehet törni accountokat úgy, hogy teljesen kikerülöd, mert ugye minden egyes böngészőre, Edge-re, Chrome-ra, bármire úgynevezett ilyen session-ök vannak, és ezek ilyen token session-ök, és ha valahogy valamit fel tud telepíteni valaki a gépedre, akkor nem kell semmilyen belépés, hanem azt hijack-elve, ugye eltérítve azt a böngészős session alapján fel tud nyomni akármit, és ez megmondom, nagyon-nagyon ijesztő. Ennyi kitérő. Nem volt akkor ugye egyetem, mert nem tudtatok erről az infóról, hogy ugye kettő igazi contenderünk van, viszont én gondolkodtam egy harmadikon, és az is keleti lett volna, és az a Sixers. Annyira elképesztő formában vannak tényleg az utóbbi hetekben, és ha végre Embiid be tud menni egészségesen egy play-offba, és egyébként egy kicsit, én őszintén egy kicsit félek attól, és nagyon remélem, hogy nem az lesz, hogy ugye már ő lenyilatkozta, hogy őt már nem érdekli az MVP, de hát ugye minden egyes meccsen úgy megy ki, hogy ő igenis meg akarja nyerni ezt a nyomott MVP-t végre, és Jokic hihetetlen szezonja ellenére, és azt hiszem ebben is egyetértünk, hogy megérdemelné. Én nem feltétlenül nekiadnám ma sem még, de abszolút megérdemelné, és én attól félek, hogy most volt ez a kisebb vádli probléma, hogy nehogy az legyen basszus, hogy az utolsó pillanatig játszik, és nem lehet őt kirakni a csapatból akkor sem, amikor már eldől a helyezésük, mert ha megint félig sérülten fog bemenni a play-offban, én megmondom, hogy nagyon-nagyon szomorú és ideges leszek, mert egy egészen elképesztő második körös párharcot várok a Celtics és a Sixers között, és azt szerintem nem is volt kérdés, hogy ők csak Dark Horse legyenek, és kíváncsi leszek Gábor a véleményedre, de szerintem benned sem merült fel, hogy ők Dark Horse kategóriába kerüljenek. Ő az volt a kérdés, hogy vagy Light Horse, vagy Contender. Egész egyszerűen én azért nem tudtam betenni őket, mert Duck Rivers. És ennyi. Szerintem most megtalálták azt a rotációt is, most Maxit ugye visszarakták a kezdőbe. Meltonnal is egyébként volt időszak, amikor nagyon-nagyon jól működött, ilyen plusz 13 ponttal jobbak voltak a line-upban, amikor Melton kezdett, és Maxi egy ideig működött a padról is. Most nagyon-nagyon működik a Maxivel kezdők vagyunk. Történet is. Nem tudom, hogy a playoffra ugye ez hogy fog kinézni.
Ez szerintem vissza fog szépen csücsülni a padra, és onnan fog kezdeni Maxi majd a második körtől.
Valószínűleg, ha nem is mondjuk az első meccsen a Celtics ellen, de én is látom ezt magam előtt, mert egyszerűen nem rakhatod fel.
Hát nem rakhatod meg Maxit egyszerre a pályán. Igen, az
nehéz viselni a Celtics ellen. És nyilván, ha így megbontod őket, akkor azt is elérhet, hogy nehogy véletlenül. Mert azt hiszem, voltak olyan időszakos, amikor ugye Harris-szel voltak fent hárman ők, vagy akár Nianggal négyen, lehet, hogy ez kevesebb volt, de azok ilyen nagyon horror line-upok védekezésen, vagy nyilván lerövidülnek a rotációk a play-be, és azért Doc-nak is van annyi esze, hogy ilyenek ne forduljanak elő, viszont annyi esze szerintem nincs, hogy igazi contender nek tekinthessük. Igen. Még ezt a
itt a példán keresztül is jól elmondtad azt, hogy én is azt várom, hogy mondjuk az ötödik meccsen, négyedik meccsen jön rá a redakt, tehát hogy egyszerűen pontosan ugyanez az indokom. Azért Light Horse Contender ez a csapat, mert statisztikailag itt minden stimmel, itt a védekezés és a támadás is top 5 most az elmúlt időkben, tehát hogy nagyon-nagyon mennek, de hát Duck Rivers olyan át tud-e lépni az árnyékán, nem tudom. De beszéljünk egy kicsit a Phoenix Sunsról, mert nagyon-nagyon nehéz őket szerintem elhelyezni ezen a skálán. Baska, nálad hol landoltak?
Végül beszuszakoltam őket, és viszonylagosan kevés gondolkodással Light Horse contenderként, vagy contendernek rekord lenne ettől még, hogyha ennyi közös meccsel odaérnének a csúcsra. Tehát nem hiszem, hogy valaha előfordult az NBA történetébe. Nincs kispadjuk, Booker a nyugati Tatum, és majd amikor jön a Boston, akkor mondom, hogy Tatum a nyugati vagy keleti Booker. Ayton bevonása az nekem egy nagyon nagy kérdés, hogy amikor együtt játszott Booker, Durant és Ayton, akkor nem nagyon jutott neki labda, és egy olyan agyas fickónak, mint amilyen Ayton, akit ezt így meg tud viselni, ez problematikus lehet. De amikor ott van egymás mellett Kevin Durant, ott van egymás mellett Devin Booker, akkor szerintem lehet, hogy a Dark Horse jobb hely lenne nekik, de valamiért most én Light-nak hoztam őket.
Én is Light-nak hoztam őket.
Na, ugye, akkor jó, oké. Okay.
Persze, tehát itt hasonlóan gondolkoztunk. Egyetlen Durant hogy tud visszatérni, kérdés, de ha ő fél lábon is játszik, akkor ő jó. Tehát, hogy erre olyan történelmi és olyan mennyiségű történelmi példa van, hogy nála tényleg csak az a kérdés, hogy vissza tud-e térni. És nem lesz rozsdás egyszerűen. Ilyen szempontból döbbenetes az ember. Azt szeretném még itt hangsúlyozni, hogy mekkora az esély arra, hogy ők, tehát van-e egyáltalán esély arra, hogy ez a keret így elbiceg egészségesen a döntői Chris Paul-al és Kevin Durant-tel, és még akkor többieknél is vannak sérülékenységi problémák, és végül ki lesz az ötödik ember, tehát hogy négy ember bajnokságot tud-e nyerni, ezt amúgy a Wiggins nélküli Warriorsnál is abszolút jogos lenne feltenni ezt a kérdést, csak éppen azért a Phoenixnek a védekezése az egész szezonra nézve 8. Ott nagyon hiányzik majd a playoffban Cam Johnson és Bridges, de ha van Durant, akkor itt is van egy jó védőjük. És igazából lehet, hogy azon múlik majd a bajnoki cím, hogy Okogi bedobja-e tök üres triplákat, amikor tényleg üresebben van, mint egy tanterem nyáron. Tehát, hogy lehet, hogy ezen múlik, majd lehet. De szerintem ez egy lighthouse contender, mert a pálya mindkét oldalán képesek lesznek top 10-es teljesítményre, amikor egészségesek. Tehát ezt mondom, hogy simán látom, hogy bennük van jelenleg az a szint. Úgyhogy...
Én azért gondolom, azt bocsáss meg, hogy náluk a margin of error kis túlzással abban a 9 csapatban, akiről beszélünk ma bármilyen szempontból esélyesként, vagy 9-10, mert ugye volt csere, a legalacsonyabb, mert hogy a legtöbb csapat, akiről beszélünk, ahogyha az ötödik embere kidőlne, az simán kikompenzálja. Ebből a csapatból tényleg senki nem dőlhet ki, akit akar játszani Monty Williams, mert akkor már olyan papírvékonyak, hogy átfújod őket. Tehát, hogy tényleg az a kevés játékos, akit szerintem lehet használni egy playoff szituációban, az náluk nagyon kevés, és ebből bárki kidől, akkor...
Csak annyit akarok mondani, hogy ebben nem lehet benne Terence Ross, tehát nagyon cuki Monty Williams, hogy itt próbálgatja, nem. De nem lesz benne Terence Ross. Tehát lassan látnunk kéne ezt a rotációt.
Igen.
És még nem látjuk. Nagyon durva. Zoli, Sanz?
Az nem volt kérdés ugye itt sem, hogy... valamilyen contender kategóriába beférnek el, sőt, az sem volt kérdés, hogy nem Dark Horse, hanem Minimum Light Horse, de az sem volt kérdés, hogy nem igazi contenderök, és a két faktor miatt. A mélység az talán a legfontosabb, illetve azon gondolkodtam még, ugye nézve statokat, és ugye a rim frequency statokat, ugye milyen gyakran támadod a gyűrűt, és elkezdtem visszagondolni a bajnok csapatoknál, szoktuk kérdezni, hogy felteszük a kérdést időnként, hogy mi kell ahhoz, hogy bajnok legyél. Hát általában ugye egy olyan top 10-es támadás, top 10-es védekezés valószínűleg legalább a playoffra. Nem feltétlenül muszáj ugye az alapszakaszban, de a playoffban ilyen szinten kell lenned. Tehát egy kiegyensúlyozott csapatnak kell lenned a pálya mindkét oldalán. Kell egy általában korszakos támadó szupersztár, és kell egy általában magas ember, aki nagyon jól tud védekezni, és jól tud váltani. Ez szinte mindegyik bajnok csapatra igaz, ilyen-olyan formában, ugye kivéve a Detroit Pistons, mint anomália, ahol ugye támadásban nem volt meg ez az abszolút szupersztár. Viszont elkezdtem azon gondolkodni, hogy volt olyan csapat, és itt ugye, hogy támadjuk a gyűrűt, kiharcoljuk a faltokat, nehéz kosarakat a festékben, hogy ez mennyire fontos. És abszolút arra következtetésre jutottam, hogy ez legalább olyan fontos, mint a kiegyensúlyozottság a pálya mindkét oldalán. És a Suns ugye már a bajnoki döntős évükben is egy totál anomália volt ebből a szempontból, emlékszel. És ez azóta is folytatódott, tehát jelen pillanatban is azt hiszem utolsó előttiek rim frequency-ben.
Uh-huh. Hát konkrétan, meg drive-okban is, tehát nyilván Durant-tel ez fokozódik ez a dolog, nem csökkent. Tehát ugye igen, ez a durva.
Ez az érdekes, hogy egyébként az a KD, aki elit büntető kiharcoló a karrierjét nézve, a playoffot nézve, idén is ezt meg tudja csinálni úgy, hogy sérülésekből jön vissza, és most már nagyon-nagyon sérülékeny. Tehát az a problémám a Suns-szal, és azért ezért sem lettek ugye igazi contenderök, mert végül arra következtetésre jutottam, ugye, ami két tőlő fakad, hogy egyrészt lehet, hogy még a Pistonsnál is nagyobb anomália lenne az, mert a Pistonsnál ugye a Billups elit büntető kiharcoló volt, és ugye a csapat, ha jól emlékszem, relatíve sűrűn oda tudott állni a vonalra. Még nagyobb anomália lenne, ha egy olyan csapat nyerne bajnoki címet, aki nem nagyon tud büntetőket kiharcolni, és ezen tényleg egyedül egyébként KD segíthetni, és mondtad viccből, hogy hát ő biztos nem fog, mert ugye a midrange játéka, de egyébként neki megvan ez a dimenziója, hogy ő 9-10 faltot kiharcol.
Igen, csak mondjuk neki... abból 6-ot úgy, hogy jumper közben faltolják, tehát hogy ő nem feltétlenül a gyűrűt támadja közben, de igen, ez mindenképpen egy érdekes anomália lenne, és hát ez az anomáliák éve, tehát hogy talán egy 2-3 év múlva visszanézzük ezt, de az biztos, hogy nagyon ritka, hogy enélkül nyerjen valaki. Én azt hiszem, hogy...
Én lehet, tényleg csak tipp, de nem lehetne meg, hogyha még találunk egy olyan csapatot az elmúlt, ugye modern NBA-rától nézzük, tehát a 80-as évek Celtics-től mondjuk, mert ugye előtte a Washington ez a kategória volt, de ha onnan nézzük, szerintem lehet, hogy az lenne a végeredmény, hogy egyetlen egy alacsony gyűrű támadó frekvenciával rendelkező csapatot sem találunk, míg egyet olyat találtunk a Pistons, ahol nem volt igazi szupersztár.
Igen, egyébként valószínűleg a Durant nélküli Golden State Warriors az nem támadta agyon a gyűrűt, tehát talán, de hát ott meg ugye a katok miatt kicsit más lesz a statisztika.
Meg kell nézni, igen, de az meg egy másik anomália volt, tehát nyilván Steph Clay Duo az cheat code volt. Egy szó mint 100 Light Horse, de egy olyan csapat, amelyik, hogyha egészséges, azért nagyon-nagyon veszélyes lehet, viszont amit Baska mondott, az abszolút igaz, hogy náluk tényleg akkor is hatalmas volt benne, hogyha egy Damian légidő.
Ha edzők és fejük mellett kérdője, nekem Monty Williams abszolút ez a kategória. Uh-huh. Ő szerintem az, akit valahogy így, amíg értelemszerűen ismerve az ő életét, érti az ember, hogy miért extra vele kapcsolatban a szimpátia, de én még nem győződtem meg az elmúlt években, hogy ezt ő abszolút megszolgálja.
Rákérdeznék akkor a Denver Nuggets-ra is, mert itt viszont az a helyzet, hogy a Denver Nuggets meg fogja nyerni nyugatot, szinte biztosan, és mégis kérdés az, hogy ők igazi contenderek-e vagy nem. Én csak Light Horse contenderként tudtam őket hozni. Ha megengeditek, most én kezdek, mert viszonylag jól el tudom mondani, hogy mi a bajom a Denverrel. A hatodikok half-court offense-ben futnak is, de nem arra építenek, és rengeteg történelmi példánk van most már arra, hogy a Jokic körül az offense működik a playoffban is. Tehát itt ilyen szempontból egyáltalán nem féltem őket. Semmi félelmem nincs. A védekezésükre viszont csupa olyan példa van, hogy nem működik Jokic körül a védekezés a rájátszásban, legalábbis semmi esetre sem elit szinten, és idén sem tudtak igazán jól védekezni, kivéve talán azt a kezdő ötöst. Ez alapján azt hiszem, hogy erről a csapatról sem lehet elhinni, hogy ez konzisztensen a rájátszásban egy top 10-es védekezést oda tud rakni, és még egy nagyon érdekesség, ha Denver-Memphis, tehát ha az 1-2 elmegy egészen a konferencia döntőig, akkor revidiálom magam, és akkor a Memphis várom majd továbbjutásra, mert szerintem a Memphisnek kb. A legjobb matchup az egész playoff ágrajzon a Denver. A Denvernek meg az egyik, ha nem a legrosszabb a Memphis, és én szerintem ott
egy,
a Memphis
egy egészséges Adams-szel.
Igen, így van, és az a vicces ebben az egészben, hogy a Denver matchup függőbb összességében is a csapat így ebben a formában, mint hogy azt mondjam rájuk, hogy contender. Egy contender nem ennyire matchup függő. Lehetnek rosszabb matchupok egy contendernél, de akkor is esélyes marad, vagy akkor se lepődnél meg, ha tovább jutna. De a Denvernél ez egyszerűen nincs így. Úgyhogy ebben tudom összefoglalni, hogy miért csak Light Horse contender, mert ez a támadójáték, ez biztos vagyok benne, hogy a playoffba is működni fog, félpályán is, tehát hogy nagyon jó az kiindulási alap, de ahhoz a másik oldal is kéne, hogy ne meccsapokba kelljen gondolkozni, meg rakosgatni, meg Aaron Gordonra akkora terhet tenni, hogy szinte egyedül vigye el ennek a csapatnak a védekezését, vagy majd meglátjuk azt, hogy például Brown-t lehet-e játszatni mindkét oldalon. Tehát ezek még nyitott kérdések, és az se jó egy contendernél, úgyhogy ezért Light Horse nálam a Denver. Zoli?
Nem is Light Horse lett a Denver, és a legnagyobb problémám velük az, hogy, és ezt nem érzem talán semmelyik másik Light Horse contendernél sem egyébként, hogy elő tudnak húzni olyan meccseket az alfelükből, amik nemhogy nem contender vagy Light Horse contender szinten vannak, hanem ilyen alig playing csapat szintjére utalnak, és ez már egyébként igaz volt akkor is, amikor kezdett kinőni, kibontakozni ez a csapat ugye Joker köré. Akkor még meg lehetett magyarázni azzal, hogy a keretnek a mélysége és a minősége az nem volt meg. Én teljesen mértékben unfairnek tartom azt, és ugye az idei MVP beszélgetésnél, diskurzusnál mindig rendszerint előkerült azoknál, akik ugye nem feltétlenül akarják, hogy Joker Gino bármat nyerjen, ami félig meddig egyébként meg tudok érteni, mint érvelés, még akkor is, hogyha akár érzelmi alapon jön, mert tényleg valamit mutasson már a play-offba, és érveltünk amit, hogy valamit mutatott már, meg ugye azt a szintén érzelmi húrokból, vagy húrok pendítésen keresztül érkező érvelést is értem, hogy ha MJ és LeBron nem csináltam, akkor ne csinálj meg, mert Nikola Jokic. Viszont egészen jól kezdtek el építkezni, nekem a Brown pick is nagyon tetszett, ő is egy olyan játékos lesz, akit majd lehet használni play-offban is, valószínűleg még nem idén.
Hogyha a sok Brown, között esetleg a hallgatók nem ismernék ki magukat, igen. Christian, amiről beszélsz.
Igen, ugye az első körös pickjük.
Nagy Brown fan vagyok.
Igen, én szeretem én is, jó lesz időben, nagyon jó lesz, még inkonzisztens, de nyilván túljant. És a Brown, ugye W-vel, és KCP nagyon-nagyon jó igazolások. Iszonyatosan jó fitek, és emeltek is ezen a Nuggetsen, egyértelmű. MPJ, szia személy, most jól mondtam, idén szintet lépett védekezésben, én abszolút úgy érzem.
Volt honnan.
Volt honnan, így van. Tehát az, hogy most már mondjuk ilyen közepeshez közelít, de még ugye mindig nem jó, de az is nagy előrelépés. De összességében szerintem már nem lehet hivatkozni arra, hogy ez a keret nem elég jó. És még mindig olvasok ilyeneket, hogy még mindig nincs mellette All-Star. Igen, de ez akkor is egy mély, és ez egy jó csapat. De amikor egészséges, azért nem lehet azt mondani, hogy Jokicsnak nincsen úgymond segítsége, és én nem is fogom elfogadni azt, hogyha ők kiesnek, kizúgnak. Ugye itt a legrosszabb esetőségként azt vizionálják, hogy a Warriors vagy a Lakers ugye kiveri őket majd a play-inből jöve, amire akár még lehet is esély, de én nem fogom elfogadni azt érvként, hogy hát persze, hát ott szárok játszanak, Nuggetsnél meg nincs senki, Joker körül nem. Tehát ezzel már túlléptünk. Szóval ezzel nem lehet takarózni, és igenis ennek a Nuggetsnek meg kell mutatni azt, hogy és ránk kell cáfolni, még rám is akár, mert tényleg van egy ilyen faktor velük kapcsolatban, hogy sose láttuk őket ezt, ugye, ezt a never been there, never done that faktor, hogy nem láttuk őket egyszerűen play-offban úgy igazán összeállni mentálisan, nagyon sokszor széthullottak, nem érzem én se őket egy olyan feltétlenül pszichológiailag erős gárdának, mint ami kell egy igazi contenderhez. Van rá esély, hogy erre rácáfoljanak, Jokic, és itt Jokic védekezéséről nyilván beszélünk, én nem is feltétlenül azt mondanám, hogy az ő pick and roll elleni védekezése feltétlenül az a faktor, ami miatt ők nem érhetik el a contender státuszt, hanem egész egyszerűen az egész keretnek ez a mentális hozzáállása, vagy nem is hozzáállás inkább, hanem ez a mentális felkészültsége. Jokicsa pedig ugye, hogyha csak a nyilván támadó oldalról ne beszéljünk, mert fenomenális, szerintem az ideje az gyakorlatilag a GOAT szezon, ami a támadó, csak és kizárólag a támadó játékra koncentrálunk, tehát egészen elképesztő. Viszont védekezésben rá is jellemző az egyébként, hogy nyilván a gyűrűvédése az konzisztensen rossz, de egyébként iszonyatosan hullámzó még abban is, hogy mennyi energiát rak bele, és például az általad említett Memphis ellen volt egy ragyogó meccs, ugye, amikor a Nuggets volt az éppen is, és nagyon, nagyon jó védekezett azon a mérkőzésen, és aztán jött az a Bulls elleni és Spurs elleni fiaskó, ahol átjáróház volt a festék, és minthogyha tényleg ott állt volna, mint egy darab fa, mert ő nem gyors nyilván, de azon a két meccsen valahogy tényleg azt érezted, hogy mintha hagyná az ellenfelet, hogy zicsereket dobjon, és ez nem fordult elő a play-offban, és nagyon kíváncsi leszek, hogy egyszer azt kell látnom, hogy meg ezt, hogy mentálisan erősek, és meg tudják csinálni, amiben én sem hiszek teljes mértékben, és hosszúra nyújtva egy kicsit ez a fő problémám belül kapcsolatban még most.
Igen. Gyakorlatilag tudjuk, hogy bennük van akár a bajnoki címhez szükséges szint, de hogy ezt ki tudják-e hozni, túl sok a kérdőjel, főleg védő oldalon. Ilyen szempontból egyébként a saját érvelésem alapján a Light Horse alsó részében vannak, és Zoli, úgy érzem, nálad is. Tehát, hogy nem az volt a kérdés, hogy contendereke, hanem hogy Dark Horse contendereke, ami nagyon vicces a nyugati első helyezetről. De akkor...
Igen, az elmúlt hetekben mutatott formájuk alapján bennem is felmerült az, igen, hogy akár Dark Horse. Az teljes szezon alapján szerintem azért egyértelműen Light Horse, de hát nagyon ijesztő és aggasztó az, amit az elmúlt hetekben csinálnak, és március végén nem nagyon szoktak így játszani.
A bajnok esélyesek, igen. De akkor Baskát interjúvoljuk meg. Valószínűleg a Light Horse kategóriába raktad te is, de van-e még bármi, amit elmondanál, esetleg kiegészítenél itt a Denverrel kapcsolatban?
Itt nem feltétlenül a statisztika, meg nem is feltétlenül az eye test, de hogy ritka az ilyen fazonú fizimiskájú bajnok. Szerintem ez a csapat, ez soft. És a szónak a nagyon kedves értelmében, de hogy nincsen náluk egy őrült, nincsen náluk egy pióca, aki bemászik a bőröd alá, aki szétszed. Van, aki lehet, hogy próbálkozik ezzel, de hogy ez az Jokicsnak a szemtelensége, amennyire egyébként sokszor előnyére is válik ennek a csapatnak, néha lehet, hogy hasznosabb lenne, hogyha egy picit nem ilyen. Edzőkérdés szerintem abszolút náluk is működik, hogy mire lesz képes majd, amikor szorul a hurok Melón, és hogyan mozgatja a rotációt.
Igen, ő kicsit a nyugati nem. Duck Rivers, nem? Hogy abszolút, az alapszakaszt azt mindig összerakja, de...
Nekem ő jelenleg a nyugati Budenholzer a bajnoki címen.
Ugyanez. Tehát ugye azt akarom mondani, hogy Budenholzernek ugyanezek az ismérvei gyakorlatilag, igen.
Nem tudom, hogy ki fél jelenleg Jamal Murray-től. Ja. Volt most a múltkor egy piszok jó meccse. És lehet, hogy rám fog cáfolni. Hierarchia problémám van velük ugyanúgy, mint a Sixers-el, csak itt nem 3-6-ig, mert ott ugye Embiid és Harden megvolt, hanem egy mögött. Tehát, hogy szerintem az nem feltétlenül jó dolog, amikor az első 6 percben kell minden meccset eldöntened, az, hogy most hogyan néz ki a labda disztribúció. Gordon ma agresszívan ébredt, akkor többet kapja a labdát. Porternek ma ül, általában egyébként ül, de mi van most Murray-vel? Úgyhogy nekem nagyon sok a kérdőjel, és az azért necces, hogy miközben a vetélytársak megpróbáltak erősödni, és volt, akinek ez sikerült, volt, akinek erre igazából nem volt szükség, bár ha megnézzük, hogy kik kerültek be a legjobbak közé, talán a Milwaukee-ról mondod el egyedül, hogy erősebb lett a trade deadline-nál, majd meglátjuk, hogy Payton miatt a Warriors lesz a második, de az, hogy egy bajnok esélyes, kettőből semmi legyen, egy trade deadline-nál gondolok itt Bryant-re, meg egyelőre Reggie Jacksonra, azért az ritka. Tehát amikor megpróbálod a csapatot megturbózni, és gyakorlatilag nem tudnak hozzátenni a csapat játékához, és csak sűrűben vagytok velük, azért viszonylagosan ritkán fordul elő.
Igen, tehát itt azért azt megnézhetjük, hogy lehet, hogy egyik sem lesz benne a szűk playoff rotációba felsorult két játékosból, szóval igen, ez egy eléggé aggasztó része a Denver szezonjának.
És innen szép nyerni, és ezt mondtam már máskor is, hogy nincs még egy olyan játékos, hát Embiidet is megnézném, amikor ráhull a konfetti, de hogy nincs még egy játékos, azt hiszem Nikola Jokicsnál, akinél jobban szeretném. Nem csak az, hogy nyerjen, mert aztán utána betámadnak, hogy azért nekik szurkolok, de hogy megélni a szituációt, hogy mi fog látszani ezen a fickón? Akkor elbőgi magát végre, vagy lesz valami, vagy mit csinál? Vagy felhúzza a pólót, amin a lova van, és akkor... De nem tudom, nagyon kíváncsi lennék, hogy mi történne akkor, ha Nikola Jokicsból MVP lenne. És egyébként, hogyha Embiidről mondtátok azt, hogy igenis érdekli az MVP cím, tök érdekes, múlt héten nyomattunk Lékai Mátéval egy playbacket, egy Nash-es Suns meccset, és azt mondta, hogy figyibaskén sportoló vagyok, érdekli Jokicsot. K***ra érdekli Jokicsot, hogy meg lesz a harmadik MVP cím, ne hidd el neki. Ő neki ez a véleménye erről.
Akkor viszont beszéljünk arról a két csapatról, ami mind a hármunknál benne van a Contender dobozban. És Zolival közösen osztozunk azon a trúvájon is, hogy csak ezt a kettő csapatot képesek voltunk megnevezni igazi Contendernek. A Boston és a Bucks, gyorsan elmondanám a Bostonnal, hogy a Boston miért nem lesz bajnok. Egy Contendernél már sokkal kisebb ez a lista. Top 5-ös egyébként a védekezésük és a támadásuk is jelenleg. Én azt gondolom, hogy a szezon első másfél hónapjában, két hónapjában látott ilyen all-time támadás, az nyilván egy túllengés volt. Akkor is mondtuk, és aztán az inga tényleg kilengett a másik oldalra, mert utána meg jött egy olyan hónap, azt hiszem, amikor bottom five-ba voltak. Szóval, hogy ez miért van, azt akarom csak kifejteni. Azért van, mert annyira jump shooting csapatról beszélünk, hogy ezek tényleg a triplával élnek és halnak. És ha valamiért felmerülhetett volna, hogy a contender kategóriából kivegyem őket, akkor az ez, mert szerintem playoff szempontjából ez az egyetlen igazi bajuk, ami nyilván visszavezet oda, hogy még Brogdon érkezésével sincs elég playmakingjük, de már közelebb vannak, még az még mindig nem jött el, hogy valaki úgy vegye a vállára a csapatot, hogy ne emberről dobáljon, hanem bemenjen és osszon, támadjon gyűrűt és osszon. És a másik pedig ugye Joe Mazzulla elég jó teljesítményt nyújt, de egyébként egy erősebb kerettel gyengébb szezont fog hozni ez a Celtics. Szóval azért ne szálljunk el Joe Mazzullától, persze most fog csak bizonyítani a playoffban, újonc edző fogalmunk sincs. Ezt így lehet röviden elmondani. Ezek az apró kérdőjelek vannak bennem, de hogy ez a csapat egyébként nagyon-nagyon jó dobokból áll, tehát nyilván nem véletlenül alapoznak a triplákra. Ez a csapat konzisztensen fog majd tudni támadni is, és főleg védekezni, mert a támadást azt még megkérdőjelezheti az említett okok miatt az ember. De hogy ez védekezni meccsap függetlenül bárki ellen, bárkin tud majd ez a csapat, az számomra nem kérdés, és ezért contender a Celtics. Zoli?
Celticsnél szerintem minden megvan, legalább bajnoki szinten, amiről ugye érdemes beszélni, mik ezek a dolgok, ugye támadás, védekezés, mélység. Nem egy tökéletes csapat, de ugye ilyen nincsen a jelenlegi NBA-ben, ugye nincsen korszakos csapat jelen pillanatban, ezért is tartjuk, ugye, meg ezért is nagyon izgalmas a playoff ugye az elmúlt években. Tavaly is, bár nyilván a Warriors fanok, ugye a vérmesebb fanok legalábbis azt mondják, hogy hát ez nem igaz, és a Warriors egyértelmű, ugye ez még a dinasztia Warriors, tavaly nem az volt már, mindegy. Bele lehet kötni bizonyos dolgokba, tehát nyilván playmaking itt is, ugye a Clippers-szel szoktuk összehasonlítani ezt a csapatot.
Teljes joggal.
Teljes joggal, igen, tehát lehetne még tökéletesebb, de Brogdon érkezésével, ugye Grant Williams most nem volt jó formában, de Grant Williams-szel, aki én még mindig abszolút azt várom, hogy ő neki lesz egy nagyon jó playoffja, lesz egy ilyen bounce back a részéről. Nem nagyon mélyek, tehát lehetne nyilván, itt kellene még egy-kettő wing játékos, vagy ugye egy nagyon jó playmaker, de most már azért azt lehet rájuk mondani, hogy megvan az a 8-as rotáció egyértelműen, amivel sikeresek lehetnek, és ha mindenki egészséges, akkor azért ez egy playoff tekintetben legalábbis mély és iszonyatosan jó two-way csapat. Tatum még mindig egy kérdője számomra. Nem az, hogy vele meddig juthat a Celtics, mert abszolút bajnoki döntőbe juthat, de még nincs meg nála, nem volt még nála meg az áttörés, ugye sérülés is belejátszott ebbe. Tavalyi döntőben ugye sérült volt a vállába. Meglátjuk, hogy az idei playoffban tud-e még egy szintet lépni, én ezt várom tőle, és azt, hogy ne tehessük fel azt a kérdést magunknak, hogy akkor most lehet, hogy akkor Brown jobb támadójátékos idén. Én ezt kicsit ezeket ilyen rossz indulatú feltevéseknek és ilyen hibákat keresünk, ugye csomót keresünk a KK-n dolognak tartom. Brown fenomenális játékos, de nálam egyértelműen Jason Tatum támadó oldalon is jobb, és összességében jobb játékos, és én látom benne azt az abszolút vezérpotenciát, ami általában ugye kell egy bajnoki csapatban, és ez az abszolút első számú opció, szupersztár. Én látom benne ezt a potenciát, még nincs ott, és hát az is tény, hogy idén kell oda kerülnie. Ahhoz, hogy őt erre a szintre helyezzük, ahhoz bizony igenis idén bajnoki címet kell nyerni a Celticsnek, és a legjobb játékosok ezekre az elvárásokra úgy szoktak reagálni, ahogy. Úgyhogy ez egy nagyon komoly tűzpróba is lesz Tédumnak ez a playoff szezon.
Baska, te nálad is ugye contender, a Boston mivel egészítenéd ki?
Grant Williams jutott eszembe, valamivel kiegészíteném, hogy szerintem az mindig a jó, és ez egyébként a Memphis játékosokra is igaz, hogy szerintem mindig sokkal jobb az, amikor a játékod határozza meg a pályán mutatott perszónárat, és nem fordítva. A personát határozza meg a játékodat, és azt érzem, hogy Grant Williams megérkezett valahogy a ligába, és letett egy valamilyen névjegyet, és mostanában akkor is inkább ezt a névjegyet mutogatja mindenkinek, amikor a csapatnak meg nem erre lenne szüksége. És ez szerintem egy fontos sztori. Malcolm Brogdon és az egyéb X-faktorok nagyon fontosak ebben a Celticsben. Nekem afelől nincsen kétség. Ennek a csapatnak szerintem a két legbiztosabb pontja az jelenleg Robert Williams és Jaylen Brown. Ők azok, akiket szerintem órát lehet igazítani, azt fogják hozni, amit tudnak. Mindenki más, az egy kicsebb-nagyobb kérdőjel. Jason Tatum, ahogy mondtam, a keleti Devin Booker, hogy most tavaly miért játszott úgy, ahogy azt tegyük is félre, de az biztos, hogy tőle epikus playoffra van szükség, és rajta kívül pedig ennek a hátvéd triónak, Brogdonnak, Smartnak, meg White-nak veszélyt kell jelenteni kívül. És azért kell ezt megtenniük, mert hogy valóban Mazzulla eltolta őket abba, hogy orbitális előrelépést mutattak tripla kísérletekben előző szezonhoz képest, csak ugye a triplákkal az a helyzet, hogy ha bedobod, akkor tök ki, hogyha nem dobod be, akkor meg parák vannak. Megnéztem egyébként ezt a betörési sztorit, amit mondtál, Gábor, és valóban nincsenek egyébként a liga elitben, viszont a liga átlagot hozzá, tehát akikről beszéltünk, és persze jó Morant számait ismerve azért ez fura, de hogy betörés számban mögöttük van a Memphis, a Lakers, a Clippers, a Sixers, a Bucks,
igen,
és
ez
a Suns,
ez
a Warriors és a Nuggets.
Mert ez egy külön statisztika a betörés, ami nem nézi a floatert, és nem nézi például a high-low passzokból jövő, tehát a érdemes talán ez a five feet, vagy kevesebb, tehát hogy a közvetlen gyűrű közötti kísérletek számát nézni, mert ugye ez a betörés, ez igazából a drive, hogyha te azt nézed, akkor ott az Oklahoma City Thunder olyan szinten első, hogy nem is látszik a második helyezett a háta mögött.
Ebben valóban, amit te mondasz, csak a Clippers Warriors Suns van mögöttük, igen, ez igen. Igaz. Amit ide is mellé tennék, az az, hogy nem tudom, hogy a közöttük lévő korkülönbség miatt, vagy a játékos tapasztalat miatt azért Mazzullának szerintem egy másmilyen vibe-ja van, mint amilyen Udokának volt tavaly ugyanebben az időszakban. Szóval miközben teljesen értem és élem, hogy miért ezt a két contendert hoztátok, azért volt régen az a vicc, amikor a rasszizmust akarják eltörölni a seregben, és akkor végül legyen mindenki kék, és akkor először a világos kék, aztán a sötét kékek mennek valahova. Szóval, ez így nagyon, nagyon rossz volt, hogy nem emlékeztem rá, ez tényleg egy 20 éves vicc. Szóval, hogy a kontenderek között is van a Bucks, meg van a Celtics. Szóval azon azért van egy, nálam legalábbis van egy lélegzetvételnyi különbség a két csapat között. Tehát, hogyha lehetne egy Uber kontendert hozni, igen, akkor az nálam a Bucks lenne. A Boston több sebből vérzik, és pontosan azért, mert hogy két játékosuk van, akikben nagyon tudok bízni minden mérkőzésen. Az egyik játékos, ebből nem tudom, hogy milyen állapotban van egyébként, és hol jár a feje, ez Jaylen Brown, nem tudom, hogy hallgattátok-e az utolsó Bill Simmons podcastet, ahol beszélt azzal a fickóval, aki a Ringeren írt egy hosszabb cikket Jaylen Brownról, és tehát tényleg az, hogy valakit a elveszített bajnoki döntője után, oké, egy hónappal később már hírbe hoznak Durant-tel, aztán utána meg még egyszer, aztán utána majd a szerződésével mi lesz. Szóval egy tök izgalmas szituáció a Celtics-é. Viszont, és ezt tegyük mellé, hogy ha beszéltünk arról, hogy a Denver az milyen piszok matchup dependens, amikor beszéltünk a Clevelandről, hogyha emlékeztek, hogy oké, nyernek az első körbe, de aztán jön a Bucks.
Igen.
Ha valaki nem van, és dokumentáltan tudja azt, hogy hogyan kell játszani a Milwaukee Bucks ellen sikeresen, az pedig a Boston Celtics.
Én azt mondanám, hogy maradjon már nálad a szó, Baska, mert akkor ehhez képest, tehát mondd el, hogy miért, és teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, gyakorlatilag Uber contender a Bucks most annak tűnik, akkor, mert az adás nagy kérdése az, hogy ki miért nem lesz bajnok, és erre adott válaszainknak a messze legrövidebbje következik most. Hogy miért nem lesz bajnok a Bucks?
Hogy kérdezzek vissza, szerintem abban nem veszünk össze nagyon, hogy ahhoz, hogy bármilyen Bucks esélyről beszéljünk, az egy egészséges Jannis kell.
Hát sőt, én odáig is elmennék, hogy azért, mint végső esélyes, azért Middleton és Drew Holiday sérülése sem működhet. Tehát ennek jó? A három játékosnak egészségesnek kell lenni, hogyha végső esélyről beszélünk.
Tehát abban kiegyezünk, hogy Jannis kell, viszont most mégis egy kérdés, valamelyiknek ki kell dőlnie Drew vagy Chris? Kit választotok ahhoz, hogy a csapat az esélyesebb legyen a bajnoki címre? Tehát kire van nagyobb szüksége Jannisnak ahhoz, hogy a csapat az esélyes legyen?
Middletonra, de a matchupok miatt. Mondjuk Holiday is fontos védő, Tatumon is Brownon. Nehéz kérdés, de talán Middleton.
Én igazából úgy válaszolnék erre a kérdésre, hogy a jelenlegi két játékos közül Holidayre van nagyobb szüksége, mert Middleton egyszerűen most kezd csak visszatérni az elmúlt két hétben arra a szintre, amit tőle megszoktunk, és egyébként kifejezetten nagy Boston killerről beszélünk. Tehát a Boston drukkerek azzal szoktak szoragozni, hogy ellenük minden idők legjobb középtávolizója lesz azonnal Chris Middleton, amúgy is elég magasan van ezen a listán, ezt hozzáteszem. De az biztos, hogy az, amit a bajnoki évükben tudott Middleton, hogy az utolsó 5 percig vigyétek el ezt az offenszt valahogy, Jannis hozzad mindkét oldalon az MVP teljesítményt, az utolsó 5 percben adjátok ide a labdát, és intézem. És ezt tudta Middleton abba az évbe, és ez gyakorlatilag a bajnoki címet jelentette. Ő volt az a kis plusz, ami átlendítette őket.
az utolsó 5 percek ugye azért különösen nehezek, mert akkor már nagyon sok az egyegyezés, akkor már nagyon sok az, hogy betömörülnek előtted, és Jánisz előtt is. És most ott Jánisznak a büntetőzése nem életbiztosítás. És ilyenkor jött Middleton, és akár egy-egyből, akár pick and roll-ból támadást tudott csinálni, támadást tudott szervezni, bedobta, vagy asszisztot adott.
És... Na most jól értelmezem, hogy az első mondatodban mondtad, hogy Holiday, majd azóta 4 perc hozsannázott, hogy milyen k***a jó Middleton?
Hogy milyen k***a jó volt? Mert azóta ezt
igen,
nem
virágos, nem.
Igen.
Igen, mert tökéletesen emlékszem, amikor voltunk egyszer utoljára playbackezni, akkor pont nekem Middletont hoztad, hogy ugye a legjobb playmakere a Bucksnak, ha jól emlékszem, ezt mondtad rá, és ezért voltam kíváncsi, hogy te mit válaszolsz erre a kérdésre.
Nem, hát ide, az idei válasz az, hogy Holiday. Tehát az idei Holiday az idei Middletonhoz, akkor Holiday maradjon.
Igen. Na szóval Jannis egészsége kell hozzá. Ami szerintem érdekes még, hogyha Jannisról beszélünk, hogy milyen lesz a bírói felfogás. Ez szerintem egy tök fontos dolog a Bucks bajnoki címeit illetően, hogy a Jannis elleni védekezést, lásd Torik rég esete néhány nappal korábban, azokat a kontaktokat hogyan fogják fújni a playoffban, mi lesz a hozzáállás. És hogy azért az aggasztó, nem tudom, hogy láttátok-e azt a compilation-t, ami tegnap jött ki a Hawks-Timberwolves meccs után, ahol Trae Young visszatekerte az időkerekét 2 évvel, de a bírók azt is szálltak hozzá, és 16 büntetőt dobott ilyen előre ugrós, belevetődős, amit elvileg 2 éve már nem szabad csinálni sztorikkal. Szóval szerintem tök fontos az, hogy hogyan fogják majd ezeket a kontaktokat fújni náluk, illetve a triplázás. Szerintem a Bucksnak a triplázás, ami dealbreaker lehet, mindkét irányba. Ugye egyrészt a drop coverage-ek miatt, hogy hogyan dobják majd ellenük, másrészt pedig azért, hogy ők majd hogyan fogják tudni dobni. Ha ez egyik irányba sem megy el ilyen extra anomáliába, akkor ez a Bucks szerintem mindent tud ahhoz, hogy bajnok legyen idén.
Igen, és amit náluk védekezésben meg kell egyezni, legelsők védekezésben, és most azt az elit szintet, amit az elmúlt évben a Bostontól, illetve a Golden State-től láttunk, és ők lettek a két döntősök később, tehát ezt azért gyorsan kössük össze, azt az elit szintet igazán csak a Bucks tudja hozni az idei alapszakaszban. És ez meg ugye van ez a quite telling, hogy elég sokat mondó, mert ezek nem véletlenül történnek így. A playoffban az elit védekezés szinte mindig arat, tehát nagyon ritka az, hogy az besül. Nem azt akarom mondani, hogy ez automatikus bajnoki címet jelent, de azért az, hogy mondjuk konferencia döntőig nem menne el a Bucks, ha ez a védekezés így tud üzemelni, már pedig semmi okot nem látok rá, hogy ne tudjon, az onnantól már meglepő lenne. És említette a triplázást, ilyen szempontból szerintem a Bucks soha nem volt ennyire mély. Az elmúlt években soha. Amikor Ingles jön a padról, meg szóval azt hiszem, hogy most már a pad is rendben van, a mélység is rendben van, meg fognak próbálkozni a csapatok azzal, hogy a gyengébb triplázókat feladják, de még így is nehezen foghatóak szerintem a playoffban, mert az ő támadó játékuk, ellentétben például mondjuk a Memphis-ével, a playoffban inkább jobb, vagy a Clippers-ről is ugyanezt tudjuk elmondani, hogy a playoff környezet inkább feküdni fog azoknak a csapatoknak, és a Bucks is ilyen, úgyhogy kevés válasz van arra, hogy miért nem lesznek bajnokok, Zoli.
Kevés az biztos, hogyha mégis van, akkor az nyilván az, hogy a támadójáték. A Jannis köré épülő támadójáték úgy önmagában problémás.
Elit nem lesz.
Amikor nagyon sokat dominálja a labdát, akkor azért jó playmaker, de nem elit playmaker, tehát megtalálni az üresen lévő játékosokat, ez nem például neki ugye a legnagyobb erénye és fegyvere, és ahogy ki van alakítva egyébként ez a keret, és itt ugye Holidayről is beszéltünk kicsit, hogy olyan igazán extra, az általad lefestett, leírt Middleton az igen, de nem vagyok abban biztos egyébként, hogy ez a Middleton már az a Middleton, majd nyilván kiderül. Holiday pedig abszolút hajlamos arra, hogy a támadójáték az időnként leesik egy szakadékba. És ez lesz, tehát ha ők kiesnek egy Celtics ellen, vagy mondjuk elveszítenék a döntőt, akkor azért, mert a kijelzett pillanatokban támadásban nem lesznek elég jók.
Igen. Szerintem végigértünk, kedves hallgatók, ha van olyan csapat, amelyiket meg sem említettünk, és pedig szerintetek meg kellett volna, vagy nagyon más kategóriába raktátok volna, bár itt ugye volt olyan csapat, amit 3-3 különbözőbe raktunk, szóval ahhoz nem tudom, hogy lehet hozzászólni, de mindegy, azért írjatok ezzel kapcsolatban, és Baska, nagyon szépen köszönjük, hogy idén is rászántad ezt a nem kevés időt erre a
erre az adásra, ami hát nyilván utána jöhetnek majd a mindhármunk részéről nagy pofára esések akár. Valahol szeretem is ezt, mert ebbe az adásban ugye nem jóslunk, de azért körülhatároljuk az esélyeket, és néha meg utólag okosabb az ember, ezt nem lehet kikerülni. Szóval köszönöm szépen, hogy ma is eljöttél.
Én ezt nagyon szerettem megint, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon nagy special thanks a csajomnak, hogy elment a gyerekért, mert nekem lett volna a dolgom, de ahhoz képest, hogy megbeszéltük, hogy végzünk másfél óra alatt, ez pár perccel lemaradtunk, 2:20 lett, maradhat, igen. Kifejezetten élveztem, tök jó volt.
Én is nagyon köszönöm, hogy itt volt a Vaska. Nem tudtuk ugye, hogy a veled felvett adások mindig ott vannak a kedvenceim között. Rajtam, most már nagyon rajtam van ez az alapszakasz fatig. Kicsit belefáradtam, nyilván a Mavericks jelenlegi helyzet is belejátszik ebbe, úgyhogy én nagyon-nagyon várom a playoffot, és remélem, hogy playoff alatt is tudunk majd akár így nálad playback, akár te jössz ide, de megbeszélni majd a legizgalmasabb párharcokat, jó lenne valamit ott is összehozni. Örülök, hogy itt voltál, és örülök, hogy itt lehettem.
De a kettőt, mind a kettőt ígérem, vállalom.
Szuper.
Na jó, hát akkor mindkettőtöknek köszi, hogy itt voltatok, akkor ha már így mindenki elköszönt, akkor én nekem is így duplán kell, és hát akkor remélhetőleg Baskával is majd még találkozunk a playoff alatt, meg remélhetőleg velünk is a különböző közvetítéseknél. Az abéli reményemet is kifejezem, hogy esetleg talán megint a Sport TV-n is hallhattok engem, de hát ez még a jövő zenéje, amit viszont biztosan tudunk, hogy még van egy overreactionünk ebből a szezonból, egy 6-os, ez jön következő héten, és aztán pedig nekiesünk a playoffnak, mégpedig úgy, hogy elbúcsúzunk a kieső csapatoktól, és már a meglévő play-in, esetleg playoff párharcokat is majd lassan elkezdjük nyomni, illetve még valószínűleg a playoff előtt bele fog férni egy darab Patreon postaláda. Úgyhogy aki még nem írt, mert már így is elég sok kérdésünk van, az mostanság ragadjon billentyűzetet és Patreonon írjon nekünk, mert azokra is válaszolni fogunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien támogattok minket patreon.com/keleten-nyugaton. Minden jót kívánok, legközelebb valószínűleg jövő hét szerdán találkozunk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.